is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb, még teljesebb változatra is, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mudica István. Hangutó munka, Redák József és Krejc Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejc Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 3 perc, jó napot kívánok! Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Csisztus Zsuzsa, a műsorvezető, és szerkesztő kollégám Elpap István, valamint kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Hatalmas megtiszteltetés érte május közepén a 6-szoros olimpiai érmes, többszörös világ és Európa bajnok úszót, Cseh Lászlót, hiszen beiktatták az International Swimming Hall of Fame, azaz a nemzetközi úszó hírességek csarnokának tagjai közé, úgyhogy már hivatalosan is híresség, bár ezt eddig is tudtuk róla, és nekünk legalább akkor megtiszteltetés, hogy itt van a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szia Laci, szeretettel köszöntelek.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Hogy egészen precízek legyünk, tulajdonképpen ez a bejelentés egy január elejé hír volt már, akkor lehetett tudni, és akkor nyilván kap az ember felkészülési időt, meg mindenféle dolgot, hogy mit fog magával kezdeni, meg hogy fog ez kinézni, meg nyilván tudja, hogy beszédet is kell mondani. Önmagában ez a bejelentés számodra, aki hát most majd azért egy pár tényleg ikonikus, mondjuk így rekordot, meg számadatot, ami a nevedhez fűződik, azért el fogok mondani ennek a műsornak a folyamán, bár azt gondolom, hogy nagyon sokan tudjuk ezt, de mégis hallani ezt, ugye ezt a egymás után 9 világbajnokságon szerzett érmek sorát, 33 Európa bajnoki egyéni arany, ugye, hogy 10 év különbséggel tudtál világbajnoki címet szerezni, és hát nem beszélve ugye a 6 csodálatos olimpiai éremről, hogy a legkevesebbeket mondjuk. Tehát ez már önmagában azt gondolom téged elhelyezett az aktív pályafutásod után egy nagyon magas polcra. De ez, amikor az emberről kijelentik, hogy ennek a saját sportágának a nemzetközi híressége, ez mit tesz hozzá, akár az önbecsülésedhez?
Hát ez egy érdekes kérdés, ez már tényleg itt a, hát ugye miután már lezártam az úszó pályafutásomat, így ez egy kicsit más, de ilyenkor mindig jó, hogy újra fel tudom azt emlegetni magamba is, hogy mennyi mindent elértem, mert az aktív pályafutásom során ez nagyon hiányzott az én személyiségemből, meg a majdnem a mindennapi életemből, hogy elmondjam, végigmondjam, hogy eddig a pontig már mennyi mindent elértem. És így utólag ez egy kicsit mindig jó szembesülni, hogy úristen, ennyi csodálatos eredményt elérhettem, és hát nagy megtiszteltetés, hogy a magyar hírességek, vagy tehát beválasztottak a magyar hírességek csarnokába, ezután a nemzetközibe is helyem lett. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon örülök neki. Tényleg ez egy ilyen különleges dolog. Meg tényleg engem is emlékeztet arra, hogy azért egy elég szép pályafutás van mögöttem.
Enyhén szóval, így van. Ugye 40. magyar vagy, aki bekerültél ebbe a különleges társaságba, és ugye ezek között természetesen nem csak úszók, vízilabdázók, illetve vízesportos kiválóságaink is értelemszerűen vannak. Amikor az előbb azt mondtad, hogy az úszó pályafutásod alatt nem nagyon világítottál rá saját magadnak arra, hogy mi mindent értél el. Ezt meg tudom erősíteni, mert azért nem titok, elég régóta ismerjük egymást, tulajdonképpen a pályád eleje óta figyellek, és mindig is vállaltam, hogy óriási drukkered voltam, vagyok, és maradok minden szempontból a civilénednek is, de akárhányszor egy beszélgetést elkezdtünk mondjuk az aktív pályafutásod alatt, és elmondtam, hogy éppen akkor addig mit értél el, olyan meglepetten néztél rám vissza, hogy szinte ez én vagyok? Ez komoly? Ez a sok minden? Tehát, hogy ez miért nem volt egy magától értetődő természetes dolog, ez a te alapvető szerény személyiségedből fakadt, hogy ezt nem akartad igazából úgy kitenni magadnak se a kirakatba? Szerinted?
Nem, szerintem ez az volt, hogy annak idején azt szoktuk meg, hogy lemegy a világverseny, lemegy a főverseny július végén, augusztus elején, és akkor szeptemberben, amikor újra kezdjük az edzést, az mintha egy teljesen új valami lenne. Hogy nem emlékeztettük akár minden nap magunkat, nem csak engem, hanem az úszótársaim is saját magukat mondjuk, hogy már eddig mennyi mindent elértünk, és nem úgy próbáltak motiválni, nézd meg, te már Európa bajnok vagy. Hát ezt menni kell tovább, csinálni kell, mert meg tudod, képes vagy rá, egyszer meg képes voltál, képes vagy következőleg is. Hanem mintha húztunk volna egy falat az előző évhez, és hogy csak a következő versenyre szabad koncentrálni, nem szabad a múltba révedni. És ezért ez elfogyott. El is felejtkeztem róla, tehát, hogy amikor például arra kell emlékezni, úgy kellett megszámolnom a felnőtt magyar bajnoki címeim számát, hogy az érmeket effektve le kell számolnom, hogy megvan-e a 100 darab felnőtt magyar bajnoki cím.
Na, és megvan, tehát több is van szerintem.
Tehát a későbbiek persze. Csak abban a szituációban nekem ezt le kellett volna számolni, holott lehet, hogy az lett volna normális, hogy én ezt számon tartom, hogy gyerekek, már 99-nél vagyok, mindjárt meg lesz a 100. És én ezt abszolút nem figyeltem.
És hogy ez mennyire igaz egyébként, ugye ma, amikor persze a sportot gyakorlatilag nem csak statisztikusok veszik körbe, és különösképpen jellemző az a labdajátékokra, ahol tényleg az utolsó adat is megvan, hogy ki hány percet, és hol, és
de
milyen.
De már az úszásban is egyébként.
És most már az úszásban is nyilván megvan minden egyéb, de kicsit ez én nekem az az érzetem, mintha ez egy ilyen mesterséges szemérmesség lett volna, hogy nehogy véletlenül belerévedj abba, hogy te mi mindent értél el, nehogy véletlenül megfelelő polcra tedd magad, vagy úgy értékel. Tehát én ebben egy picit, hogyha megengedett, pedagógiai hibát is vélek felfedezni, persze, vagy inkább a rendszernek volt ez a sajátossága.
A rendszernek volt a sajátossága, hogy nehogy azt érezd, hogy te már annyira nagy vagy, hogy kérdéseket tehetsz fel mondjuk az edzőnek, amihez nekem mondjuk nem kellett nagyság, én egyébként is már úgy voltam bedrótozva, hogy azért felmerültek bennem kérdések, de szerintem ez pont arról szólt, hogy nehogy azt érezd, hogy te mindenki felé nősz, holott lehet, hogy ezáltal lehettél volna még jobb, mert persze jól hangzik, hogy milyen szerény vagyok, meg minden, de azért sportban, a versenyzésben nem a szerénységgel lehet leginkább győzedelmeskedni, az is lehet, de nagyon fontos az, hogy valaki önmaga biztos legyen, higgyen saját magába, és egy kicsit nagyképű is legyen, hogy azt gondolja, hogy én bárki képes vagyok legyőzni, és én vagyok a legtökéletesebb.
Egyetértek, és szerintem nagyjából így azért a világ kinyílása óta azért mondjuk legalább egy olyan 8-10-15 éve, mióta azért nyilván a közösségi médiá kapcsán is nagyon sok szupersztár jön közel hozzánk, és láthatjuk őket, és láthatjuk a róluk kialakított imidzset, értjük meg azt, hogy sőt, fogadjuk el, hogy ez óriási ego, ugye? Tehát pláne az egyéni persze, sportokban, meg mindenki, ez ego kérdése. Mintha ezt nálunk tényleg ilyen furkosbottal verték volna lefelé, tehát hogy nehogy véletlenül.
Nem, az a baj, hogy összekötjük azt, hogyha valaki egoista, akkor mellette mondjuk a hétköznapi emberekkel is bunkon viselkedik, vagy lekezelően, lealacsonyítóan. Ezt a kettőt nem kell szerintem össze mosni, mondjuk egy egoizmus lehet az is, hogy mondjuk az ebédnél én állok először oda a szedésre, hogy nekem jusson mondjuk a legfinomabb hús, és ennyire egoista vagyok, hogy akkor nekem kell odaállni. Tehát, hogy ne keverjünk dolgokat össze, pont ezért szerintem szükséges az, hogy mindenkit egy picit magasztaljunk, még a pályafutás alatt is, hogy mennyire jó vagy, még jobb is lehetsz, ezáltal motiválni, de nem arra felhasználni, hogy ne legyél egoista, hogy nehogy valami bármi olyan gondolatot támadjon, ami bármit is megkérdőjelezne.
Sőt, hát azért valljuk meg, a teljesítmény maximalizáláshoz hozzá is tartozik egy olyan fajta szakmai egoizmus, hogy már pedig én időben le akarok feküdni, ne zavarjanak, hogy ilyen hőmérsékletet szeretnék a szobában, mert ebben alszom jól. Vagy, tehát, hogy azok, amikre már azt mondjuk, hogy teljesen természetes, mikor látunk egy világsztárt, ugye, amikor LeBron James elmesélte, hogy ő egy szállodai szobától, vagy egy utazásnál mit vár el, és hova teszi le a telefonját, és a teljes sötétség, és hány órától, és meddig, azt ma azt gondoljuk, hát természetes, hát hiszen egy szupersztár. Miközben ez a szakmai egoizmusnak, nyilván a professzionalista hozzáállásnak mondhatni természetes része.
Abszolút. Én egy nagyon jó példám van erre, emlékszem, mentünk volna versenyezni Barcelonába, nemzetközi versenyre, és valahogy átküldték, hogy akkor így megyünk, ilyen repülőjáratot foglalnak, és láttam, hogy nem tudom, Zürichbe szállunk át, és akkor mondtam már, hogy gyerekek, ne szórakozzunk, tehát, hogy ne Zürichbe kelljen Barcelonába átszállni, hanem menjünk közvetlen járattal.
Mikor ez valószínűleg megoldható.
Persze, lehet, hogy ez 10-20 ezer forinttal többbe kerül, de mondtam, hogy inkább direktbe menjünk, mint hogy hitát száldogáljunk.
Igen, miközben az, hogy milyen állapotban érkezik meg egy versenyző egy helyszínre, még akkor is, ha edzőtáborban van, hogy mondjuk mennyire dagad be a lába, meg persze. Ezek nem lényegtelen kérdések.
Abszolút nem. Persze nem azt mondom, hogy akkor magángéppel kell repülni, vagy ilyesmi, de azért van egy optimális mondjuk egy időtartam, amiben a repülés van, és annak van egy tollig árérték aránya is azért, hogy ne a legolcsóbb legyen, meg a leghosszabb, de ne is azt mondom, hogy a legdrágábbat válasszuk ki, hanem találjunk valami optimálisat.
Na, ugye most egy picit messzire mentünk abban a tekintetben, hogy végül is mit lehetett volna akár a saját aktív pályafutásod alatt más megközelítéssel tenni, okosabban, helyén és értéken kezelni azt, amit már addig elértél, mert hogy ez lehet egyébként, hogy pont az önbizalmadat serkentette volna. Csak éppen annyit, amennyi adott esetben kellhetett volna, bár senki nem hiányol semmit a pályafutásodból, és ezt már többször átbeszéltük millió egyéb interjúba. Engem mégis érdekelne az, hogy akkor megérkezett ez a hír, és nyilván kaptál egy tervezett programot. Hogy készültél? Gondolom mondták, hogy beszédet kell írni. Biztos elhangzott az, hogy fog ez az egész folyamat lezajlani. Ugye legutóbb, tavaly évben Gyurta Dániel kapta ezt az elismerést.
Ő igen, is itt pont volt ő hívott fel, de még én azt hiszem december környékén hívott a jó hírrel, hogy beválasztottak. Megköszöntem neki, hogy átadta, meg minden, és akkor utána még azért kicsit át kell gondolnom, hogy ez most mi, hogy, mert én már az évek alatt kifejlesztettem magamnak egy olyan védelmi mechanizmust, hogy hirtelen nem loholom bele magam semmibe. És ez azóta van egyébként, amikor 2005-ben én hát egész jól szerepeltem, világbajnok lettem, ezüst bronzérmes, rövidpályán is világcsúcsot úsztam, minden, és nem élettem az sportolója, és akkor engem is az annyira szíven ütött, hogy onnantól valamiféle olyan páncélt raktam magamra, hogy utána bármilyen olyan megmérettetés volt, ami nem rajtam múlt, vagy hogy mondjam, hogy valami rajtam kívülálló dolog lett, vagy bármi ilyesmi, abban én abszolút nem képzeltem bele magamat, és inkább csak távolítottam. És ennél a hírnél is először azt mondtam, hogy jó, oké, szuper, aztán így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy milyen jó, meg ez tényleg milyen nagy dolog, meg minden ilyesmi. Utána felvették velem a kapcsolatot, hogy mikor lesz, hogy lesz, hogy jutok ki, kijövök-e egyáltalán, minden ilyesmi, és akkor megterveztük, hogy kimegyünk, hogy leszünk ott, ilyesmi. Magára a beszédre, hát egy vagy két nappal előtte írtam meg, idézőjelben írtam meg, mert én is azért a AI-nak a segítségét kértem, hogy olyan szebbnek tűnő mondatok legyenek. Nekem az volt a legnagyobb problémám, ugye, hogy én magyarul azért viszonylag jól tudok beszélni, még azt nagy halljuk. Nyilvánosság előtt is, de angolul azért úgy nem biztos, hogy úgy jönnek azok a szavak, ahogy én azt szeretném, vagy gondolnám, úgyhogy le kellett írnom, el kellett olvasni, és ilyen olvasás, felolvasásban nem vagyok annyira szerintem erőteljes, úgyhogy meg is jegyezték nekem a feleségem, és mondta, hogy kicsit gyorsan olvastam, kicsit elhadartam, mint hogy csak túl akarnék lenni az egészen, úgyhogy ez annyira nem jó, de nagyon jó volt ott kínálni, és átvenni a díjat.
Fantasztikus lehetett. Most két dologra is engedd meg, hogy reflektáljunk. Az egyik, amit az évsportolója gálával kapcsolatosan mondtál, ugye itt minden esztendőben azért nagy vita kíséri ezt a díjkiosztót, és a többi. Engem most megint abban erősít meg, független attól, hogy nyilván ez tényleg valóban nagyon régen volt, hogy ez még mindig egy presztízs díj, és van értéke, vagy mindig is volt értéke, és igyekszünk évről évre nyilván
persze, úgy hát, ha visszakanyarodunk, minden sportoló egoista valamilyen szinten, és mindenben a legjobb akar lenni, innen kell megközelíteni.
Így van, a legjobbak legjobbikának is jó lenne egyszer lenni, vagy akár többször is. Ez az egyik dolog. A másik pedig valóban az a szövegírás, mert szerintem azért minket, és majd természetesen ki fogunk térni arra a részre, hiszen szerintem ez roppant megindító, amit te magad is publikussá tettél, hogy kiknek is köszönöd még, mert szerintem nagyon kevesen gondoltak volna pont a legnagyobb konkurenseidre, hogy nekik fogsz köszönetet mondani, de engem érdekelhet az a pár mondat, ami ezt megelőzte, tehát hogy mi ment végig a fejedben, nyilván volt egy időkeret, amit mondtak, hogy akkor ennyi percet lehet beszélni.
Igen. Két percet.
Na de várj, de egy ilyen pályafutást, könyörgöm, mint a tiéd. Szóval is nyilván tudtad, hogy a versenytársaidnak mindenképpen akarsz helyet hagyni ebben a szövegben. Tehát hogyan tudja az ember úgy összefoglalni, hogy azért valóban szívből jövő legyen ez a beszéd, és most ne az angolra foglalkozunk, mert nyilván először magyarul fogalmaztad persze, meg magadban. Tehát azt, ami a magyar gondolatokat illeti, hogy ez kellően összefogott legyen, kellően mély, tényleg mindenki, aki ebben számít, helyet kapjon benne, és valóban cselac is legyen.
Hát én úgy vagyok vele, hogy nagyon sok beszédet hallgattam már végig életem folyamán, és mindegyikről az jutott eszembe, hogy ez nagyon hosszú. Tehát teljesen mindegy. Tehát, hogyha valahol valakinek ilyen beszédet kell mondani a nagy közönség előtt, szerintem az nem lehet elég rövid úgyisten igazából.
Szoktak ilyet mondani.
Hogyha úgy nézzük, úgyhogy én, nekem nem az volt a lényeg, hogy én most ebbe a két percbe mondjuk belesűrítsem mindegyes gondolatomat, mert arra lehet, hogy egy nap is kevés lenne. Hanem csak valamit, tehát hogy pár gondolatot, pár, ami most így hirtelen eszembe jut, az benne legyen, és ennyi bőven elég. Tehát nekem nem volt célom az, hogy most akkor minden egyes olyan gondolat, ami a fejemben van, az megjelenjen.
Világos. Csak azért jutott az eszembe, mert most pont a minap láthattuk ugye a Jégkorong világbajnokság kapcsán Pat Cortina, aki szintén ugyanennek a nemzetközi hírességek csarnokának lett egy új tagja a Jégkorong világában, és egy roppant hosszú beszédet mondott, és nagyon mélységében is nagyon alaposan kitért minden országra, minden szereplőre, szinte minden olyan személyiségre, akinek köze lehetett az ő életéhez, a pályája alakulásához, a sorsában nyilván okozhatott valami fajta motivációt. És akkor összességében, akkor, ha jól értem, akkor ez inkább egy hangulati beszéd volt, amit akkor éreztél.
Hát én igazából volt, ez volt az egyik legelső dolog, ami eszembe jutott, hogyha beszédet kell mondanom, hogy az ellenfeleimnek köszönetet mondjak. Mert valahogy úgy éreztem, hogy ezt ki kell mondanom. Az, hogy a feleségem, családomnak, barátaimnak köszönetet mondok, ez is azért kell egy ilyen beszédbe, idézőjelbe, hogy benne legyen. Én azt gondolom, hogy egy-egy gondolat, ami nagyon fontos, és nekem talán ez az ellenfelek kiemelése, ez volt a legfontosabb olyan gondolatom, amit lehet, hogy nem hangoztattam eléggé, vagy régebben én se tudtam.
Mikor fogalmazódik meg az emberben egy ilyesmi? Ugye így hangzott ez a pár gondolat, ugye, hogy szeretnék egyáltalán nem utolsó sorban különlegesen köszönetet mondani a versenytársaimnak, Michael Phelpsnek, Ryan Lochte-nak, Chad Lacrosse-nak, Marcus Rogennek, Luca Marinnak, és hát nyilván többen is voltak, ezeket a neveket írtad ki, és talán szokatlannak tűnik, de ez az igazság, hogy ti jelentettetek számomra a legnagyobb motivációt minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre, és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hogy hol kell még fejlődnöm. Szóval azért ez, ha az ember ezt úgy elképzeli maga előtt, ezt a szituációt, a világversenyeket, ahol te tényleg odaálltál, ez utána fogalmazódott meg benned, mostanra érlelődött meg benned, akkor düh volt, vagy csak a koncentráció, szóval hogy éled meg ezt?
Nem, tehát ugye ez a gondolat, ez már csak azután fogalmazódott meg bennem így, hogy abba hagytam az úszást. Tehát, hogy
ehhez érlelődni
persze,
kellett.
Persze, amíg benne vagy, addig persze látod, hogy nem jók a rajtok, nem jók a fordulók, hogy lehetne javítani, megnézed az ellenfeleket, mindent, de ezt így összerakva nem tudod megmondani. Vagy legalábbis én nem tudtam így kimondani, hogy ez szerintem ez így van összefüggésben ez az egész. Ez csak azután jött, hogy abba hagytam, és akkor állt össze, nem is tudom, egy-két év után a teljes kép.
Mi állt még össze? Volt-e bármi olyan, vagy voltak-e akár lelki felkészülésnek a pillanataiban, akár olyan momentumok, most bennem felidéződött, ugye, amikor a tokiói olimpián tudtuk, hogy utoljára a 100 vízbe és a 200 vegyes döntője után ugye a kínai Wang Sun megelőzött és fejet hajtott előtted, ami szerintem hát párját ritkító elismerés egy versenytárstól. Ezek azért úgy felszoktak még benned bukkanni, ezek az érzetek? Vagy amikor az ember egy ilyen pályaösszegző elismerést kap, akkor kis mozaikokként ezek megjelennek?
Persze, azért előjönnek, hogy nem. Főleg, tehát úgy vagyok, hogy ilyen pavlovi reflexem van, mondjuk, hogyha bejátszanak egy kis összejátszást rólam, akkor eszembe jutnak azok a történések, események, vagy még távolabbi emlékek. Úgyhogy persze, ezek így feljönnek, eszembe jutnak. Hát a Tokió Olimpia az igazából, hogy nagyon jól sikerült ilyen szempontból. Ha arra tekintek, hogy milyen felkészülésem volt, akkor azt kell mondjam, hogy az messze volt a tökéletestől, mert valahogy én is összeesküdtem magam ellen, meg valamennyire a sors is, a természet is, de hát valahogy sikerült összeraknom magamat, és akkor az adott időpillanatban szerintem a tudásom legjavát adtam. Nem azt mondom, hogy életem legjobbját teljesítettem akkor, de az adott időpillanatban biztos, hogy ennyire voltam képes.
És tulajdonképpen valahol az ember, hogyha ennyi évi munkát tesz valamibe, akkor eljut el olyan pontra, amikor azt meg tudja fogalmazni, hogy a legeslegfontosabb, hogy az adott pillanatban a maximumot kiadjam. Hogy aztán az mire lesz elég, az természetesen majd a versenytársak.
Persze. Hát azért ezt nagyon sokáig kellett tanulnom, és szerintem lehet, hogy csak a legesleg, hiába beszéltem előtte is róla, csak a legeslegvégére értettem meg teljes egészében, vagy adtam át magam, vagy...
Mert ez nagyon nehéz megérteni,
hát persze,
nem?
Persze. Tehát, hogy amikor nem úgy megy az úszás, nem úgy megy a világversenyén a versenyzés, ahogy azt elgondolom, akkor onnan nagyon könnyű kizökkenni, és onnan eltévedni. Tehát ez a remek példa arra, hogy ugye az olimpián Tokióba nem 8-nak kerültem be a döntőbe. Hát évekkel előtte, hogyha ilyen történik egy világversenyen, akkor nem lehet hozzám szólni, és valószínűleg a döntőmnek is annyi, mert olyan lelki állapotba kerülök. Itt meg ezt abszolút humorosan, viccesen tudtam felfogni, és nem úgy kezeltem, hogy úristen, itt a világvége, mert csak 8-nak kerültem be, mondjuk.
De ehhez azért, ne haragudj, ha szabad azt mondanom, szóval azért ehhez kellett nem csak az a sok-sok előtte lévő sikeres év, a sok-sok sikeres olimpia, hanem az érettségi folyamat, ugye itt, hogyha megnézzük ezeket a számokat, amit egyébként nyilván ugye ez a nemzetközi szervezet is összefoglalt, hogy 74 érmet gyűjtöttél, 38 aranyat, 19 ezüstöt, 17 bronzot, nemzetközi versenyekről beszélünk. Tehát ez egyszerűen döbbenet, nem tudom, hogy mekkora szobád, vagy mekkora vitrined van ezekhez, biztos nagyon nagy kell, hogy legyen. Szerinted hány alkalommal sikerült ezek közül azt az érzést megtapasztalnod, amit persze te most megfogalmaztál, hogy csak később értettél meg, de amit Tokióban megéreztél, hogy mindent kiadtál magadból?
A Peking az biztos, hogy ilyen volt, tehát azt egyértelműen azt úgy érzem, hogy ott mindegyik döntőmnél azt éreztem, hogy ennyi és nincs tovább, és elértem az abszolút csúcsomat. Nagyon más versenyt így nem mernék mondani, mert ugye 2015-ben Kazányban, amikor világbajnok lettem, akkor is azt mondom, hogy ugye elértem, világbajnok vagyok, nem az a lényeg, hogy...
Újra, 10 év után.
Igen, nem az a lényeg, hogy úsztam, hanem hogy első lettem, de ott is mondjuk a 100 pillangó után úgy jöttünk el az edzőmmel, hogy ezt lehet, hogy egy kicsit másképp kellett volna úszni. Más bátorsági faktort kellett volna az első 50-re alkalmazni, de hát ez nekem egy teljesen új szám volt idézőjelbe, tehát ezt még tanulni kellett, és az úgy, tehát hogy úgy jöttünk el, hogy éreztük, hogy lehet, hogy ebben még lenne több. Úgyhogy ez nagyon érdekes egyébként.
Ez nagyon érdekes, és én nem tudom, hogy az olyankor inspiráló eleme, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor még van hova fejlődni, vagy inkább bosszant társra okod adó tényező, hogy na, akkor mégsem
tudtam. Nem volt ezzel gond, mert ugye világbajnok lettem, persze. Most ezüstérmes lettem 100 pillangon, nagyon rettentően élveztem, hát a végén nem én voltam az első, hanem azt mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg még egyszer, és utána próbáltuk, csak aztán jött a Riói olimpia, amiben nem vettük számításba, hogy mentálisan is azért jobban fel kéne készülni. Vagy én legalábbis nem éreztem azt, hogy mentálisan problémám lenne, és emiatt ott már nem tudtam igazán megmutatni, hogy mire vagyok képes, vagy mi van bennem igazából.
Milyen időtávlatból tekintve érezted azt, hogy ott a mentálisan nem voltál készen?
Hát én már amikor már gyakorlatilag elkezdtem, már nem is a versenyzést, hanem már oda értünk az olimpiai faluba, én ott már éreztem, hogy itt most már mentálisan tényleg nagyon nagy a baj, de onnan már nem volt visszaút.
És aznek mik voltak a jelei, Laci?
Elkezdett bennem egy ilyen feszültség lenni, jöttek ilyen negatív gondolatok, hogy nem fogom bírni, nem fogom tudni leúszni, nem leszek gyors, ilyesmi. És az a baj, hogy itt az utolsó felkészülés évemben, amit megtanultam, hogy ezt el kellett volna engednem, ezeket a gondolatokat, elfogadnom, hogy ezek vannak, de én meg minden erőmmel arra azon küzdöttem, hogy ne aggódjak, hogy ne legyek, ne gondoljak a versenyre, vagy nem tudom, és ez elvitte teljesen az energiáimat, az egész testem be volt feszülve, ráadásul az első 200 pillangó előfutamom után azt éreztem, hogy fú, hát ez nem úgy megy, mint ami mondjuk egy évvel ezelőtt volt, hogy milyen könnyed és ilyesmi, és akkor nekem átkattant az agyam, és tudtam, hogy ebből nem az az úszás lesz, amit én szeretnék. Holott lehet, hogy még onnan vissza lehetett volna jönni, de ott nekem átkattant az agyam.
És nem volt hozzá, vagy nem kértél hozzá külső segítséget, mi?
Az adott pillanatban már nem volt nagyon, ott kint kértem segítséget, Csernus Imrével beszéltem is egy órát, vagy másfél, de hát egy beszélgetésből nem lehet csodát csinálni. Főleg nem úgy, hogyha ez a délelőtti beszélgetés, és délután döntőd van, tehát, hogy így...
Viszonylag rövid,
ez,
igen,
ez nem csak az, hogy hoppá, már foglalkozom magammal, fejemmel, és akkor, na még kell egy utolsó beszélgetés, hogy visszatérjek a realitásban, hanem az már csak szerintem arra volt jó, hogy oda tudjak állni a döntőre.
Igen, ugye, ha most végignézzük ezt a páratlan pályafutást, akkor azt azért kijelenthetjük, Laci, hogy tulajdonképpen a világversenyeken való berobbanásodtól a pályafutásod lezárásáig, amit fizikailag bele tudtál ebbe tenni, és amit az adott versenyeken, az adott pillanatban ki tudtál ebből tolni, azt minden esetben beleraktad?
Szerintem nagyjából igen. Most ami eszembe jut, ami nagyon rossz versenyen volt, az 2014-es berlini EB, ahol, hát nem tudom, Tokióba mennyivel? 6-7 évvel később 1.57.3-at vagy 4-et úsztam 200 vegyesen, ott 58.3-mal nyertem, 1.58.3-mal. Tehát, hogy lehet érezni, hogy eltelt egy csomó idő, és tehát jobbat tud. Tehát, hogy ott abszolút ilyen negatív dologban voltam. Ott én próbáltam edzeni, csináltam az edzéseket, de akkor már abszolút hitelhagyott voltam az edzőm irányába, Turi György felé, és már abszolút tényleg a saját edzésemet próbáltam valahogy véghez vinni. Kin is voltam Amerikába, akkor az ottani edzésmunkát megtapasztalva, hazajöttem, próbáltam abból elindulni, de hát én nem értek az ilyenhez. Majd akkor főleg nem értettem, most már nagyjából látom az összefüggéseket, de nem voltam arra alkalmas, hogy én abból megfelelő edzésmunkát végezzek, és hát valahogy megcsináltam, 100 pillangón azt hiszem ezüstérmes lettem, de ott is például a döntőbe szétúszással kerültem be, mert valahogy ott is úgy jött ki az egész, tehát hogy talán a 2014-es évemre mondhatom azt, hogy ott lehet, hogy testileg nem voltam a legeslegjobb állapotban.
De milyen érdekes ez, hogy valóban ebben az elképesztő érem özönben és eredmények között azért valóban itt óhatatlanul vannak mély és
vannak,
magas.
Persze, szerintem nincs olyan sportoló, akinek csak tökéletes versenyei vannak. Biztos, és hogy mindent megnyer, vagy pedig az van, hogy megnyer egy adott időszakba, és utána gyorsan abba hagyja, hogy csúcson kell abba hagyni, ami ugyanúgy egy taktika lehet, vagy egy gondolatmenet. Engem nem ez motivált, engem a siker az még inkább motivált arra, hogy menjek tovább és csináljam. A kudarc is, mert akkor meg ki kell javítani azt, amit nem jól csináltam, és ugyanúgy menni kell tovább, úgyhogy ez egy ilyen, számomra egy ördögi kör volt.
És ettől lettél egyébként a nemzetközi úszósport álló csillaga, ettől a hosszantartó és roppant sikeres pályafutástól, amit ugye ebben az esztendőben, hát mondhatom, hogy megköszöntek neked ezzel a csodálatos elismeréssel, úgyhogy ennek kapcsán a nemzetközi hírességek csarnokának egyik újabb csillaga lett Cseh László, ennek kapcsán beszélgetünk itt a Nemzeti Sport Rádióban. Nem sokára rövidesen folytatjuk veled a hírek után.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. Budapesten tárgyalt az ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Változékony idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára, karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a mérkőzést felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. A finnek elleni holnap 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az Enni Sport is élőben közvetíti. Az MTK Budapest labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a DVSC-től az egyszeres válogatott középpályást, Szuhodovszki Somát. Sajtóinformációk szerint a 26 éves játékost az NB1-ben most visszajutó Vasas is szívesen látná, versenyt azonban a hamarabb jelentkező MTK nyerne. Carlos Martínez Novell lett a német labdarúgó bajnokságban szereplő Bayer Leverkusen új vezetőedzője. A spanyol szakember az egy idény után menesztett Kasper Hjulmand helyét veszi át, szerződése pedig a klub közleménye szerint 2028. június 30-áig szól. A 42 éves szakember legutóbb a francia Toulouse vezetőedzője volt, amellyel a 9. helyen zárta az idényt az első osztályban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Budapesten tárgyalt Mihály Mártin érminiszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. Hozzátette, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló Mihály Mártin miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy a hónap második felében esedékes V4 találkozón újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere. Közösen tartottak koszorúzást a Kossuth Lajos téri Nemzeti Összetartozás emlékműnél a Fidesz és a KDNP frakció tagjai a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az emléknapon közzétett videóüzenetében Hegedűs Barbara, a nagyobbik ellenzéki párt frakció vezetője arról beszélt, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke az emlékezés fontosságát hangsúlyozta, valamint hozzátette, hogy a magyarságot összeköti az összetartozás tudata. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyenlőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett és a Medulini sport repülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a főváros felé a korábbi baleset helyszínelése véget ért, már minden sáv járható a 77-es kilométernél, és a kialakult torlódás is feloszlóban van. Távolabb az Óbarok pihenő után az átterelt belső sávban több jármű ütközött össze. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A Dunántúlon derült, máshol változóan felhős az ég. Változékony idő lesz holnap is, a napos időszakok mellett átmenetileg több felé megnövekszik a felhőzet. Elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 36 perc, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és hát a világ minden ideje nem elegendő ahhoz, hogy Cseh Lászlóval ki tudjuk beszélni azt az egészen páratlan pályafutást, csak éppen csipegetünk részleteket belőle annak kapcsán, hogy a közelmúltban beválasztották a nemzetközi úszó hírességek csarnokának egy újabb csillagai közé, a 40. magyar lett ezzel, és ugye az is szóba került, hogy Gyurta Dániel volt tavaly, aki ezt átvehette, és végül is veled beszélted meg a részleteket. Megterveztétek, mondtad, hogy készültél tényleg arra, hogy akkor kimentek, tulajdonképpen amennyire tudom már előtte is kim voltatok egy picit arrébb, és aztán utána is maradtatok. Milyen volt, amikor láthattad ezen az eseményen adott esetben a többi arcot, hiszen ugye ezzel az eseménnyel természetesen nem csak te, hanem számos kitűnő úszó vehette még át. Nem azt mondom, hogy olyan sokan, minden esztendőben azért ez egy viszonylag szűk kör, de mindenképpen fantasztikus személyiségek. Ugye idén azt hiszem, Renomé Kromovidjojo volt, aki megkapta még, aztán Nathan Adrian, illetve egy nyílt vízi úszót is, ugye Ferry Wirtmant is beválasztották ugyanebbe a...
Igen, meg a tavalyi évről ott volt Ryan Lochte is, mert ő, ha jól tudom, tavaly Szingapúrban volt, vagy nem is tudom, hol volt ez a diáta, és ott akkor nem tudott részt venni.
De és ilyenkor egymás tenyerébe csaptok?
Igazából nem nagyon tudtunk találkozni, vagy beszélni, mert kislányom is velünk volt, és azért ő lefoglalt elég rendesen. Tehát, hogy őt azért szórakoztatni kellett, meg ilyenek, meg ő is úgy szórakozott, úgyhogy örültem, hogy mondták nekem, hogy az elején vagyok a diátadásnak, tehát hogy azt hiszem a harmadik vagy negyedik, úgyhogy így örültem annak is, hogy viszonylag hamar színpadra kerülhetek.
És egyben, jó, hát oké, hogy nyilván az embernek nem volt ideje teljesen elmerülni itt ennek az élethelyzetnek a szépségeiben, de hát azért biztos voltak ismerős arcok, összekacsintások,
egy válvelegetés. Persze, volt egy-kettő. Jó érzés volt önmagába ott lenni, mert így az ember tudja, hogy hol van és mint van. Meg az is érdekes, hogy nagyon érdekes át megnézni a többieket, akik díjat kapnak, hogy ők mit csináltak, miket értek el, nem feltétlen csak az úszásba. Úgyhogy ez így mindenképpen nagyon érdekes és nagyon tanulságos is volt.
És időutazás volt ez egyébként ezekkel az arcokkal valamelyest újra találkozni?
Egy kicsit igen, meg ami feltűnt, és én magamban mosolyogtam, hogy ha Ryan Lochte-t mutatják, akkor valamilyen szinten engem is mutatnak. Tehát elég sok bevágott képen vagy felvételen én is ott voltam, és ez számomra egy belülről ez egy kicsit vicces volt.
Egyébként ez ugyan a helyzet Michael Phelps-el is, ugye?
Igen, gyakorlatilag igen, úgyhogy ez így érdekes volt.
Igen, hát a korszak, amit ti határoztatok meg, azért ebben ez fantasztikus kimondani, hogy ti, és ebben természetesen ott vagy te, Laci.
Igen, mindenképpen ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Én nem is tudom, 2003-tól versenyeztem Michael Phelps-el, ugye 2021-ben ő már nem volt, szerintem. Igen. Nem volt, 16-ban, vagy igen, akkor igen, ő a bajta. És addig mindig voltak közös számaink, ahol megmérettetettünk. Legyőzni sajnos nem feltétlen sikerült őt. Egy holtverseny, egy emlékezetes holtversenyt azért sikerült összehozni.
Bizony.
Szerintem, tehát a valaha élt egyik legnagyobb úszó, és Ryan Lochte is azért próbált felzárkozni mögé ilyen téren. Úgyhogy két ilyen nagyon, nagyon nagyszerű úszóval versenyezhettem, ez mindenképpen egy olyan felemelő érzés.
Hogy fura, de nekem olyan érzetem van, mint amikor a teniszben arról a nagy korszakról beszélünk, amikor a nagyok, ugye hát most tegnap volt Nadal 40 esztendős, és az a korszak, amit nyilván ő is részben meghatározott, meg 3-4 nagy tényleg az igazi nagyok közül, ugye azt szoktuk mondani, hogy milyen szerencsések vagyunk, mi, akiknek megadatott, hogy ezt a korszakot ezek az egyéniségekkel láthatók.
Szerintem az úszásban is mindig vannak ilyen korszakok, hogy ki melyik időszakban jó. Itt maximum az forrhat egy picit össze, hogyha az elején nagyjából mindig ugyanazok a nevek vannak mondjuk a döntőkben, meg ilyenek.
Hát itt ezt ti azért garantáltátok.
Mi nagyjából elég stabilan ott voltunk minden világversenyen a közös számainkban döntőbe. Ez mindenképpen egy emlékezetesebb dolog, de szerintem ez most is megvan akár, és hogyha ugye összenézi az ember, akkor találhat sok hasonló dolgot. Itt ami tényleg különleges, hogy mondjuk 10 éven keresztül egymással versenyezni azért.
Ez tényleg fantasztikus.
Az mindenképpen különleges.
Ez a nagy korszak, ezt mondom. Tehát ez az, aminek akár kívülről is szemtanújává válni, és nyilván neked belülről részévé lenni, azért ez igazán ikonná varázsol valakit tulajdonképpen a saját sportágában. Ugye most, amikor, még azt akartam kérdezni, hogy amikor így egy ilyen felvételt látsz magadról, még akkor is, hogyha mondjuk Ryan Lochteyről szól a felvétel, de ott állsz mellette. Megmozgált ez még téged valamennyire?
Persze, érzelmileg hatással van ez rám. Bennem is van egy ilyen, úristen, mindjárt versenyezni kell, vagy újra átélem, amit akkor valamilyen szinten átéltem. Úgyhogy azért megvan, tehát úgy idézőben teljesen nyugodtan, hogy a púzusom meg sem moccan, azt azért nehéz lenne mondani.
És ez szerinted, ahogy távolodsz a pályafutásodtól, ez azért lanyhul, ez a púzus emelkedés, vagy ez még mindig ugyanazt a fajta izgalmat?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem annyival már azért mérséklődött, hogy most már tudom, hogy tényleg nem kell versenyre felkészülnöm. Tehát, hogy az biztos egy más állapot, amikor abba voltam, hogy minden napom arról szólt, hogy hogyan legyek jobb a következő versenyen, miket csináljak, és akkor majdnem, hogy minden pillantomat ez a gondolat töltötte ki, azért annál biztos egy fokkal kevésbé, de azért még mindig jelen van.
Nagyon érdekes területeket érintettünk most annak a beszélgetésnek az elejétől kezdve, amikor ugye azt mondtuk, hogy talán nem lett volna baj, hogyha a pályafutás alatt is valaki segít neked, vagy más lett volna a megközelítése annak, hogy amit addig elértél, az nem csak hogy érték, de egy jó alap ahhoz, hogy elhidd, hogy te még akár ennél is többre lehetsz képes. És ugye azt is elmondtad a Riói Olimpia kapcsán, hogy bár hiába valószínűleg mindent beletettél fizikailag, amit bele lehetett, de a mentális felkészülésed az pocsék volt, és nem voltál ott fejben. Ha innen ebből a perspektívából nézzük, Laci, akkor van-e bármi, amit a mai eszeddel másképp csinálnál?
Ó, rengeteg minden van. Tehát egy
csak olyan van?
Nem, csak olyan van, de vannak olyan egy-két olyan dolog, amit biztos, hogy a mai fejemet teljesen másképp csinálnék. Csak erre szoktam mondani, hogy nekem ez a pályafutásom, ez így kerek, hogy túl sok a ha benne, mondjuk, hogyha Pekingben mondjuk nyerek egy aranyérmet, akkor lehet, hogy nem 2021-ig tart a pályafutásom, hanem lehet, hogy a következő évben véget ér, most mondtam valamit, mert akkor sok olyan...
Felértél a csúcsra.
Nem is azért, mert mondjuk összeeszek az edzőmmel az egyik edzésen, és azt mondom, hogy ez a hátam közepére se kell, hogy állandóan veszekedjünk, meg mindenféle, és akkor inkább köszönöm szépen, elértem mindent, akkor inkább abba hagyom. De akkor valószínűleg biztos azt érezném, hogy hiába vagyok olimpiai bajnok, valami kevesebb lennék. Bárki tudja. Tehát csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy nekem ilyen hosszú pályafutásom lett, ahhoz, hogy ilyen eredményeket elértem, ahhoz azok is kellettek, hogy egy csomó mindent rosszul csináljak.
Mert ki akartad javítani?
Mert ki akartam javítani, meg tudtam, hogy nem jól csinálom, és dolgozott bennem az, hogy menni kell tovább, mert jobb szeretnék lenni.
Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, és ez nyilván minden sportolónál, és majdnem mindenkinek így van, azt szoktuk mondani, hogy ha az a fizikum a mai eszemmel találkozhatna, akkor biztosan másképp csinálnám, de hát ugye ez a kombináció, ez nem létezik az életben.
Persze, nem létezik, de vállalni kell a tetteinket, a nem tetteinket is, amiket nem csináltunk meg, pedig meg kellett volna, és ezt el kell tudni fogadni, ezen így kár rágódni.
De neked nem sok olyan volt, amit nem tettél meg?
Hát azért tudok olyanokat mondani, amit tényleg abszolút másképp kellett volna csinálnom. Csak hát akkor nem láttam át, nem ugyanazok a behatások értek, mint későbbiekbe, tehát hogy nagyon sok olyan dolgot tudok mondani, ami abszolút egyet szeretnék kiemelni, ezt szerintem ez a legfontosabb, hogy nekem 2011 novemberébe kellett volna edzőt váltanom. De nem voltam elég bátor hozzá, pedig ott volt a fejemben, hogy oda megyek a Plagányi Zsolthoz, és megkérem, hogy Zsoltbá, én itt befejeztem a pályafutásomat, és szeretnék Zsoltbánál edzeni. De nem voltam elég bátor, mert féltem az ismeretlentől, meg féltem attól, hogy ami egyszer már bevált, az azzal mi lesz később, és én onnantól datálom azt, hogy 2011 novemberétől 2014 decemberéig voltak jobb pillanataim, amikor nagyon megtaláltam önmagamat, de inkább azok voltak, amikor nem éreztem teljesen úgy, hogy én itt jó helyen vagyok, és teljes teljes meggyőződésből csinálom, amit csinálok.
Tehát akkor ez mindenképpen lehetett volna egy olyan dolog, amit másképp csináltál.
Abszolút, mert megvan a fejemben, hogy ott vagyok a rövidpályás magyar bajnokságon, és ott van a fejemben, hogy oda kéne menni Zsoltbához, és beszélgetni vele.
Álmodtál ezzel azóta?
Nem feltétlen, nem, csak így hangosan kimondom, mert jó, hogyha más is hallja, látja, hogy esetleg ebből valami tanulságot le tud szűrni. Meg nekem is azért ez így jó, de én azt mondom, hogy tehát, hogyha valamit meg kéne változtatni, azt mindenképpen.
Ez egy ventilációs folyamat, amit most így kimondasz hangosan?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent, amit kimond az ember hangosan, az egy gyógyító folyamat is tud lenni, hogyha olyanról van szó. És én hiszek ebbe, hogy néha hangosan kimondani sokkal jobb, mint magunkba hagyni, vagy egyáltalán tudomást se venni bizonyos dolgokról.
Mert ez a hang az ott van, az dolgozik.
Dolgozik persze, csak van egy csomó olyan dolog, amit nem akarunk észrevenni, hogy az nem jó, vagy nem működik, vagy rosszul csinálunk, hanem hitegetjük magunkat, hogy jó, ez minden rendben van.
Hát ez egy nagyon tanulságos dolog, amit most mondtál, és most annyi féle bölcsességet és olyan perspektívából mutattál meg, amiből az ember azt gondolná, hogy ezt nem lenne szabad veszni, hagyni ezt a csalászlóféle tudást. És ma ugyanakkor egy teljesen más területen ténykedsz. Nem gondoltál arra, hogy ezt valamilyen formában mégiscsak valakiknek valamilyen formában te átadd?
Hát az igazság, hogy sokszor kérdezték tőlem, hogy edző, majd ott maradok az úszodába, edző leszek, de nekem ez soha nem volt a fejemben, valahogy ez az én személyiségemből hiányzik, hogy én edző legyek. Meg az a véleményem, hogy szerintem az edzőknek néha sokkal nehezebb dolguk van, mint a versenyzőknek. Sokkal többet ott kell lenni az úszodába, hétvégente versenyekre járni, akár többször is, többet is, mint mondjuk egy adott korosztálynak a versenye, úgyhogy szerintem edzőnek lenni sokkal nehezebb bizonyos szinten. Meg kell az egy olyan személyiség, aki tud mondjuk a gyerekekkel foglalkozni. Az, hogy nekem nagy tudásom van mondjuk az úszásról, az egy dolog, de ezt át is kell tudni adni gyerekeknek, meg kell egy affinitás ahhoz, hogy én ezt át is akarjam úgy adni a gyerekeknek. Tehát, hogyha kérdeznek, szívesen beszélek, de hogy mindennapi szinten én, mint edző tevékenykedjek, ez számomra abszolút elképzelhetetlen.
És ehhez képest akkor milyen affinitás kell ahhoz, hogy az ember jó villanyszerelő legyen?
Hát, ez egy jó... Tehát szerintem nagyjából ugyanaz kell, mint az úszáshoz, szeretném tökéletesen elvégezni azt, amit csinálok. Semmiben ne érezzem azt, hogy mindenható vagyok, és már mindent tudok. Bármi olyan újdonság jön, vagy olyan feladat, amivel előtte nem találkoztam, azt próbálom a lehető legjobban körüljárni, és megérteni, és nem csak úgy belevágni, hogy jó lesz az úgy majd valahogy, hanem tényleg jól megcsinálni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy azért egy kicsit más, itt azért emberi életek is múlhatnak azon, hogy például hogy szereljük meg az adott hibát, vagy az alapszerelést itt az elektromosságban, úgyhogy azért ez egy kicsit más, de próbálom ezt a hasonló szellemiséget továbbvinni.
És ez ma téged egyébként kellően inspirál? Tehát amikor fölkelsz reggel, és tudod, hogy mentek egy feladatra, ugye igen. Nem titok, úgy jöttél ma ide, mondtad, hogy hát elég nehéz lesz megoldani, mert melóból jössz.
Igen, hát így gyakorlatilag ledobtam idézőjelbe a szerszámokat, azt elrohantam.
Köszönöm ezután is.
Többiek még maradtak. Tehát még motiváltak vagyunk, mert sogorommal közösen kezdtük el, ő is munkát váltott, és akkor mondta, hogy akkor ő is megpróbálja ezt a villanyszerelést, közösen elkezdtük, és én azt szoktam másoknak mondani, hogy mi még élvezzük a falvésést, meg az ilyen munkákat, mert még nem vagyunk kiégve. Lehet, hogy egy pár év múlva már azt mondjuk, hogy bármi csak falat ne, meg villanyszerelés ne, de egyenlőre még lelkesek vagyunk, és próbáljuk csinálni.
Ez a bármit csak falat ne, ez az úszásból is ismerőt sem hangzik nekem.
Nekem soha nem jött el ez az érzés. Lehet, hogy itt így se fog eljönni, meglátjuk, egyenlőre tényleg élvezem. Jó érzés kétkezi munkát is csinálni, szeretem például az elosztó táblákat bekötni, meg ilyenek, tehát, hogy amikor életre kell a rendszer, és működik. Tehát, hogy nem vágja le azonnal a biztosítékot.
Tehát, hogy van valami azonnali eredmény, valami azonnali jutalom, vagy
igen,
valami,
igen. Tehát
visszacsatolás.
A pici sikerélmény, hogy működik, és nem füstöl semmi, meg nem rá semmi, ez mindenképp egy számomra egy jó dolog.
Hát és engedd meg, hogy azt mondjam, hogy egyáltalán olyan területbe ástad bele magadat, ami hál' Istennek úgy tűnik egy jó darabig azért a mesterséges intelligencia által nem veszélyeztetett szakma lesz, hanem
hát,
szükség lesz.
Nem jelennek meg a robotok addig semmiféleképpen, bár nekünk lenne egy-két ötletünk, hogy lehetne a munkánkat egyszerűbb és könnyebbé tenni.
A falvésést például robotizálni?
Persze, hogy milliméterre pontosan minden úgy legyen, csak be kéne pötyögni, de sajnos ezeket még nem találták fel, és még a mi tudásunk is kevés ahhoz, hogy ezt feltaláljuk.
De nagyon azt látom, hogy tulajdonképpen ez neked ma öröm, ez a munka.
Abszolút, persze.
Ez öröm. Egy alkotó.
Alkotó folyamat, mert elkezdjük a vezetékszerelést, meg ilyesmit, és a végén ott ugye lámpának, konnektornak, kapcsolónak kell lenni, a háznak működnie kell, tehát hogy persze a végén, ha jól csinálunk mindent, akkor kapunk egy működő dolgot.
Uh-huh, értem, jó, tehát tulajdonképpen a nullától fel kell építeni valamit, hát ez már önmagában egy nagyon komoly kihívás, és egy produkció a vége valójában. Ugye azt mondtad, hogy azért ahhoz affinitás kell, hogy az ember a tudását át tudja adni, gyerekekkel foglalkozzon, nyilván kell egyfajta pedagógiai érzék is. És akkor milyen pedagógus vagy, amikor apukának kell lenni? Mert egy másfél évvel ezelőtt azt mondtad nekem, hogy figyelj, hagyjuk rá. Tehát ez ami legjobb, amit tapasztaltam, rá kell hagyni. Igen. És még tartod?
Hát nem, már nem tartom. Ez lehet, hogy ez a baj, nem tudom. Tehát, hogy szerintem gyereket nevelni az egyik legnehezebb dolog, hogyha jól szeretnénk csinálni.
Ez a tökéletesen egyetértek.
Felmerül ez a kérdés, hogy jól csinálom-e, akkor azt már lehet tudni, hogy valószínűleg jól csinálod. De tökéletesen nem, vagy szerintem nincs egy univerzális valami.
Nincs olyan recept,
mert hogyha ez lenne a recept, az már ő lenne a Földön szerintem a leggazdagabb ember, mert ezt a tudást, ha itt szétosztani, ez minden embernek nagyon hasznos lenne, de minden gyerek egy egyéni személyiség, és nem lehet senkit beskatujázni, és nekünk szülőként se lehet őt úgy nevelni, vagy arra nevelni, hogy csak azt csinálja, amit mi mondunk. Hogyan? Egy csomó mindenben nem tetszik az, hogy nem csinál, meg se hallja, amit kérünk tőle, vagy mondjuk az ő védelmében mondunk olyasmit, hogy meg kell állni, nem állsz fel ide-oda.
De hát ezek állítok természetes folyamatok, tehát a gyerek kíváncsisága azért
persze,
az...
Persze, sima ő, csak néha így szülőként azért azt érezzük, hogy azért jó lenne néha azért, hogyha így emberszámba is venné azt, amit mi mondunk, tehát hogy nem csak még azt sem mondom, hogy egyik fülénbe és a másikon ki, mert szerintem nagyon sokszor meg se hallja.
Tehát még be se megy, nem
be sem megy, igen, de hát...
Júliusban lesz, ugye négyévesnál lenne kislányod.
Négyéves lesz, igen.
Ez egy csodakorszak egyébként. Gondolom, hogy ennek ellenére, amit most mondasz, persze, hogy meg se hallja.
Persze.
Szerelem? Tehát ez egy totális...
Abszolút, persze, hát azért nagyon jó dolog, hogy egyébként, nem is tudom, 3 éves koráig végig otthon voltam én is. És tehát például az úszásnak köszöntem ezt is, hogy megtettem azt, hogy egész végig ott voltam mellette. Most már ugye óvodába járt, tehát hogy így azért kevésbé... Igen, kevésbé fájó hiány az, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy nekem, hogy nem vagyok vele, de azért délutánonként azért tudunk közös programokat csinálni. Úgyhogy ez mindenképpen...
És mit szerettek közösen? Mi az, ami mind a kettőtöknek izgalmas?
Rengeteg minden. Biciklizni elmegyünk.
Sportoltok együtt?
Hát a medencébe bemegyünk, és akkor ő ott úszik, ilyesmi.
Úszik? Vagy pancsol?
Nem. De nagyon jól lebeg a vízen egyébként, de ebből messze van a következtetés, nehéz levonni. Annyit tudok, hogy tehát tényleg jó a vízfekvésem, mert ugye lemenni a medence aljára felhozni valamit, azt még nem nagyon tudja, mert annyira könnyű a teste, hogy feljön. Úgyhogy nekem kell rá segíteni, hogy lenyomom a víz alá, hogy leelérje azt, amit éppen fel szeretne hozni.
De és ebből mit olvasol ki, hogy ilyen jó a vízfekvés?
Nem olvasok ki, nem akarok kiolvasni semmit, mert ez egy, neki is egy nagyon nagy ter lenne, én most bármi olyan nagy dolgokat kezdenék el hajtogatni, meg nekem is. Szerintem nagyon rossz felé vinni el a gondolataimat, hogyha...
És mi lesz akkor, hogyha annyira szereti ezt a vízben való
létet? Hát csinálja, de úszni meg kell tanulni, tehát persze, hogy ez egy alap dolog. Biztos, hogy elviszük úszás oktatásra, aztán
nem
majd meglátja.
Nem te fogod megtanítani úszni?
Nem.
Eszedbe se jutna?
Nem jut eszembe, mert nem tudom, hogy kell igazából. Okay. Nem tudom, hogy kell megtanítani egy gyereket úszni. Tehát attól, hogy én tudok úszni, attól még nem tudom a lépéseit, okay, hogy... Világos.
Ma olyan régen volt, hogy elfelejtetted, hogy te hogy tanultál.
Nagyjából emlékszem, de azt is csak úgy, hogy csinálom. Nem arra emlékszem, hogy mit mondanak nekem, vagy ilyenek. Tehát, hogy nem, ez abszolút. Tehát, hogy megvannak, mindenkinek megvan a saját olyan dolga, amit tud, meg megtanult, meg minden ilyesmi. És például az úszás oktatás is egy feladat, amit lehet, hogy a szülő, aki régen úszott, azt gondolja, hogy ő érte ez, de nem.
Nem, szerintem pont ez benne a szép, hogy te ennek megadod a tiszteletet, hogy ez egy olyan hivatás, amiben megfelelő szakemberre bízza az ember a saját gyerekért is, még akkor is, ha világ lesz is úszó.
Abszolút, meg látom, tehát tudom a saját korlátaimat, tehát amikor medencézünk, akkor is látom, hogy nem tudok olyan tanácsot adni, amiből azt mondanám, hogy persze, hát ebből most már könnyen meg fog tanulni úszni, vagy nem tudom.
És a feleséged, de mit szólna hozzá, ha mégis, amit mondasz, kiderülne róla, hogy az úszásoktatás környékén azt mondják, hogy fantasztikus, hát elképesztő, hát úsznia
kéne. Hát jó, tehát, hogy mondjuk tehát, hogy úgy kiindulva azért nem lenne olyan nagy meglepetés.
Én is ezt gondolom.
De hát, tehát onnantól kezdve, hát még rengeteg év eltelik, még egyáltalán oda juthat valaki, hogy azt mondhass, hogy én már itt vagyok mondjuk a magyar bélmezőnyben, vagy bármi ilyesmi.
De tehát, hogy odáig eljusson, azt engednéd, támogatnád,
persze, akarnád? Persze, amit ő szeretne amit ő csinálni, szeretne. Meg hát, mint már az előző példában említettem, hogy azért nehéz úgy ráhatni, hogy a saját gondolatainkat átadjuk a gyermekünk felé, és nem gondolnám, hogy például hogy mondjuk egy ilyen, hogyha azt mondanám, hogy én úszó akarok lenni, akkor abból el tudnám-e tántorítani bármivel is.
Tehát, jó, de hát azért ahhoz az embernek le kell vinni a gyereket az edzésre, hát egy jó darabig le
na
kell
jó,
vinni.
De ez egy ilyen alap minimum, aha, hogy én szülőként mindent biztosítsak azért, hogy a gyerekem azt csinálhassa, amit szeretne, és nálam ez nem lehet kérdés, hiszen az én szüleimnél se volt, nagyszüleimnél se volt kérdés, hogy engem eljutassanak az úszodába.
És gondolom, hogy egészen más módon tudnád már a szemében látni azt a csillogást, vagy esetleg, ha az a fény mondjuk tompulna, amikor valami olyasmit csinál, amit ő választott, mert ez az egyik legfontosabb dolog, erről sokat beszéltünk, hogy az örömforrása megmaradjon benne.
Persze, persze. Tehát az örömforrás, én azt látom most is, hogy azért az óvodában menetel is még egy pici küzdelem van azért, hogy fel kell öltözni, fel kell kelni, ilyenek, el is kell indulni, tehát hogy hiába szeret óvűba járni, azért odaig el is kell tudni jutni.
De és amikor ti együtt pancsoltok a vízben, akkor neked milyen ez a közeg?
Én nagyon szeretek a vízbe lenni, ugye egyébként, tehát hogy én így élvezem meg minden ilyesmi, úgyhogy tehát azt mondja, hogy menjünk medencé, sőt nagyon sokszor én mondom, hogy most már menjünk medencézni, és ha van kedve, akkor ha velem jön, akkor én nagyon szívesen vagyok ott.
Hát akkor úgy tűnik, Laci, hogy minden kerek, ugye?
Persze, abszolút. Én jól érzem magam, meg vagyunk, megvan az egészségünk, úgyhogy nem panaszkodom.
És szívből gratulálok, hogy a Nemzetközi Hírességek csarnokának újabb tagjával veled bővült ez a nagyon különleges kör.
Köszönöm szépen,
hogy eljöttél ott a helyed, és ragyog tovább, mert nekünk mindent jelent az a fantasztikus pályafutás, amit végignézhettünk. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm,
hogy itt lehet. Volt a vendégünk. Rövidesen folytatjuk a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Sleeping in my car, I will embrace you. Sleeping in my car, I will caress you.
FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perc, ez itt a Nemzeti Sportkör, és Cseh Lászlót követően három kitűnő kolléga már itt a stúdióban, Székely Dávid, az M4 Sport csatorna igazgatója, Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettese, és Gergelics József, az MTI Sport szerkesztője. Szervusztok, urak! Köszöntelek benneteket.
Hello.
Szenteljünk egy mondatot még Cseh Lászlónak és a tagságának, a Nemzetközi Úszóhírességek csarnoka falai közé. Ő is egy újabb csillagként oda került, a 40. magyar. Hihetetlen kerek élet és egy fantasztikus elismerés. Jó volt látni, hogy őt magát is meghatotta ez, mert azt szokta, hogy nem szokott igazából, vagy nagyon ritkán szokott így a saját pályafutására kívülről pillantani. Mit gondoltok, hogy...
Én azt szoktam mondani, hogy szerintem egy sportolónak...
Időszerű volt-e vajon? Nagyon, ugye?
Az a csúcsa, hogyha bekerül az adott sporták hírességek csarnokába. Azért az általában egy nagyon szűk kör, tehát, hogy aki oda bekerül, az tényleg a legnagyobbak közé tartozik.
És... A 40. magyar volt egyébként, és persze nem csak úszok, hanem ugye más vízi kitűrőségeink, vízi sport kiválóságaink is voltak.
És Cseh Laci kapcsán pedig azt lehet elmondani, hogy annak ellenére, hogy nem lett olimpiai bajnok, egy ország kedvence volt. Ez azért bizton kijelenthető, szerintem nagyobb népszerűségnek örvendett, mint mondjuk más olimpiai bajnokok, tehát annyira szerette őt mindenki. Ő néhány korosztályjal alattam úszott egyébként még az Pariban, tehát mi egy általános iskolába jártunk.
Csak lassabban, nem?
Igen. És írda, tehát én innen tudom, nyilván abban a korban azért a nagyobb gyerekek kevésbé barátkoznak a fiatalabbakkal. Tudtam, hogy ki ő, és azt is tudtam, hogy irdatlan melót tett bele. És ő ennek köszönheti a sikerét, és azért mindig elgondolkozok azon, hogy neki azért volt egy óriási pehje, hogy talán minden idők legnagyobb sportolójával volt egy generációban. De ez egyetlen oka, hogy ő nem lett olimpiai bajnok.
Tehát ezt ő nem így fogja föl.
Hát abszolút, és ennek én örülök is.
Akinek leginkább megköszönte, azok a saját konkurensei többek között meg.
Hát ez jó kérdés lakti. Egyébként, hogy mert ugye hogy motiválta a világ legjobb sportolójának a jelenléte?
Vagy hát azt mondja, hogy abba hagyta volna hamarabb.
Beszélek, tehát hogy lett volna világbajnok, olimpiai ezüst, stb. Hogyha nincsen Phelps, ez egy jó kérdés szerintem. Tehát mert mi azt mondjuk, hogy ha még szép, hát akkor helyette ő lett volna. Tehát egyáltalán nem biztos, tehát ez az egyik. Ettől még azt mondom, hogy ennyi szóval is jó döntést hozott a grémium, amelyik őt a híressége csarnokába beválasztott, a sportág híressége csarnokába. Körülbelül úgy lehetett, mint Faragó Tamás, aki amikor ugye nemzet sportolóját mondta, hogy én már évtizedek óta a nemzet sportolója vagyok, csak most kerültem oda. Most már mint hogy hivatalosan. És én azt mondom, hogy Cseh László is már rég a híressége csarnokának a tagja volt, csak most tették be.
Hát azért 6 olimpiai érem után. Én nagyon örülök neki, mert én szerintem egy picit még mindig, bár sokat léptünk ebben előre, olimpiai aranycentrikus a magyar felfogás, tehát ha olimpiai bajnok vagy, akkor minden, ha olimpiai érmes, akkor azért...
De képest... szerintem pont ő az, aki ezt képes volt megváltoztatni, és pont talán a pekingi olimpia volt az, ahol először értettük meg annak a 3 ezüstnek a jelentőségét.
Abszolút, a 6 érem. Tehát szerintem az ami elképesztően nagy dolog. Ráadásul egy olyan sportágban, ahol oké, lehet érmeket szerezni, hiszen egy olimpián nem csak egy súlycsoportban veszel részt, vagy egy fegyvernemben, bár ott nyilván adott esetben még csapatban lehet versenyezni, az is 2 szansz, hanem sokkal többen, tehát ez is egy becsapós dolog, hogy oké, Phelps, de hát azért abban voltak váltó sikerek, abban voltak nem eltagadva, hogy tényleg minden idők egyik legjobb sportolója, de ezt sose lehet összehasonlítani. Az viszont egészen biztos, hogy az, hogy 6 olimpiai érmet szerez valaki, az nem többet ér, mint ha valaki nyer egy vagy akár 2 aranyérmet is, és szerintem pont amit te mondasz, segített befolyásolni az emberek gondolkodásmódját abban, hogy az ezüstöt is ugyanúgy értékelni kell, sőt én azt mondom, egy 6. meg egy 8. helyet is, és hála Istennek a nemzetközi döntéshozók is úgy hozták, hogy neki helye van ebben a hírességek csarnokában. Én nagyon örülök neki, szívből gratulálok, és annak is örülök, hogy nekem úgy tűnik, hogy ő a pályafutása befejeztével is megtalálta a boldogságot, ami egy szinte nagyon fontos dolog egy ilyen sportoló esetében.
Kerek személyiség, és örül abban, amiben kiteljesedik most.
Ezt akartam szó szerint mondani, amit Dávid, amivel befejezte a mondandóját, hogy hát ez a lényeg, nem? Tehát, hogy ő annak ellenére, de csak mi mondjuk, hogy ellenére, hogy nem lett olyan, mi az, hogy ellenére? Hát szenzációs sportoló volt. Tehát, hogyha ő úgy érzi, hogy boldog vagyok, kerek egész az életem, akkor mi hogy jövünk ahhoz, hogy mi ne úgy érezzük.
Minden interjúban elmondja, hogy valószínűleg sokkal hamarabb abban hagyta volna a pályafutását, hát ha mondjuk például a Pekingben ebből lesz egy arany, és ő úgy gondolja, hogy ennek a hosszúsága, a tartossága, és azok az élmények, amik még egyébként utána őt várták. És nagyon sok dolgot mondott, amit magunkkal vihetünk ebből az interjúból, de az egyiket különösképpen fontosnak tartom, mert szerintem sokkal messzebbre mutat, mint az úszósport, amit azt mondta, hogy ő ki is mondja, és szereti is kimondani, és talán fontos is, mert lehet, hogy üzenet másoknak is, hogy azt azért, ha újra csinálhatná, hogy sokkal hamarabb vált edzőt, mert megvolt a fejében az a pillanat, tehát tudja, hogy melyik volt az a rövidpályás országos bajnokság, ahol ott volt, hogy oda megyek Plagányi Zsolthoz, és azt mondom, hogy én na mostantól szeretnék vele úszni, és ezt nem tette meg, és utána még 3 évig nem tette meg, és hogy azt mondta, és szerintem neki elhihetjük ezt, hogy ha valamit nyilván újra tehetne, ezt biztos megtenni, és ez azért fontos dolog, mert ez egy üzenet azoknak, akik úgy gondolják, hogy jó lesz ez így, meg eddig is működött, meg biztos oké, hogy a változtatás az sokszor
erről engedjetek záloga. Meg, hogy mondjak néhány gondolatot, mert én ugye ugyanabban a spariban úsztam, és igen, abban a korban mondjuk úgy, hogy elfogadottabb volt akár a fizikai fenyítés is, de ha volt benne emberséges edző, akkor én egyébként 2 mindenképpen mondanék, az egyik Plagányi Zsolt, a másik Selmeci Attila, akik már akkor más szemlélettel álltak a fiatal növendékekhez, és egyébként amit én még ki akartam nagyon emelni, és nagyon fontos számomra egy sportolói pályafutásban, az a megújulás készsége. És ez az edzőváltás Cselaci karrierjében pontosan ezt idézte elő. Valahogy a 400 vegyes már egy kicsit sok volt neki, tehát hosszú volt, valószínűleg monoton is volt már neki, mert ezt úgy mondom, hogy azért évtizedekig ugyanazt csinálni az, tehát abba bele tud fásulni az ember, és ez egy óriási váltás volt, ami az edzőváltással következett, hogy pillangóra váltott, hogy az lesz a főszám, és abba is tudott világbajnok lenni, tehát, hogy egyébként most libabőrös is lettem, tehát, hogy én ezt egy óriási dolognak tartom, amikor egy sportoló hosszú évtizedek után képes megújulni, és ott Cselaci ezt mutatta meg, és mondom, én is azt gondolom, hogy az a pályafutása a legnagyszerűbb döntése volt, ami biztos, hogy nagyon nehéz évtizedek után elhagyni az edzőjét, akivel egyébként szintén ért el sikereket, csak már nem érezte lelkileg azt, hogy ehhez hozzá tudna tenni, valószínűleg itt ez volt a háttérben, és mondom, én pont ezt a két edzőt nagyon ismerem, mert akkoriban egyébként ők még a kicsikkel foglalkoztak, tehát nyilván a Lacinak is, vagy a Cselacinak is onnan van a kapcsolata, tehát akkoriban nagyjából 10 éves gyerekekkel foglalkoztak a spariban.
Mindenképpen fontos üzenet ez, hogy tulajdonképpen lehet és érdemes, és az emberben ilyen késztetés van, vagy ott van az a belső hang, akkor egyrészt lehet, hogy hallgatni kell rá, másrészt lehet, hogy ki kell mondani, mert a kimondott szónak talán teremtő ereje is van, hogyha hiszünk ebben. No, hát ugye a Nemzetközi Hírességek csarnokának tagja lett, tehát egy külső szervezet, egy grémium elismerte őt, és akkor az elismerések mesdjén haladva, hát mondhatnám szerényen, hogy mi egész évben mondtuk ezt, most végre Liverpoolban is úgy tűnt, hogy az embereknek leesett ez, hogy Szoboszlai Dominikot választották, ugye legalábbis a szurkolók az idény legjobbjának. Ezen egyáltalán nem vagyunk meglepődve, nem?
Nem.
Na, tehát ugye...
Ez volt a hónap játékosa.
Persze, legalább. Így van.
Hát, jó, oké, most szurkolókról beszélgettünk, tehát azért, mert 5-ször volt tehát az ördög ügyvédjeként mondom, mert abszolút egyetértek mindenkivel. De ugye a szurkoló miért ne dönthetne érzelmi alapon, igaz? Tehát
jó, de ki az, tehát mondj egy olyan Liverpooli srácot, angol srácot, aki megközelítőleg, tehát hogy...
Nem, de mondok viszont egy olyat, hogy amikor emlékeztek vissza, nem is tudom melyik meccsen volt, amikor volt olyan gesztusa a közönség felé, hogy miért, talán a Manchester ellen? Nem vagyok benne biztos.
A City ellen,
így van. Tehát magyarul, ugye, ahogy olvasod a világhálón, nyilván nem tudod szűrni, de ugye kapsz ilyet olyat, és ott meg egy millió helyen olvastuk, hogy elvesztette a szurkolók bizalmát. Hát azt hiszem, hogy nem teljesen vesztette el a szurkolók bizalmát, és akkor még igen finoman fogalmaztam. Tehát nyilván mondhatjuk azt, hogy pár embernek ez nem tetszett, vagy ez, de hogy az nyilvánvaló, hogy ő ebbe az idényben mit tett, és ez nyilvánvaló a szurkolóknak is, függetlenül attól, hogy nem minden egyes másodpercben, de az, hogy most én integetek most a Jocinak, hogy miket beszélsz, de ettől még a pályán a pályán a maximumot teszem, és többet teszek, mint bárki más, az azt hiszem nyilvánvaló, és akkor viszont a szurkoló se teljesen hülye, azt mondja, hogy igen, ő az
év játékosa. Mit érez ma? Tehát milyennek a valós értéke azon túlmenően, hogy ugye mindenféle elemzés, meg statisztika, meg láttuk azt, amit a szakma vele kapcsolatban gondolt erről az idényről, azt is tudjuk, hogy végül is ezt a Liverpoolt egyedül nem tudta megmenteni, és már megtett mindent. Szóval, hogy mit érez ma Angliában a világ legfantasztikusabb, legkeményebb bajnoki küzdelmében az, hogy mondjuk egy ilyen neves klub szurkolói egy magyar játékost választanak a szezon legjobbjának?
Hát szerintem ezt nem fogja túragozni. Örül neki, de amúgy pont nem érdekli. Én pont azon gondolkodtam, hogy nekem fura volt látni azt, hogy a magyar válogatott ugye most megérkezett szépen Telkiben, és hogy milyen videó összevágás van arra, hogy érkeznek meg a srácok. És én Szoboszlai Dominikot úgy ismerem, mint aki folyamatosan azzal, hogy ő mennyire kompetitív, mennyire a verseny tartja maga előtt bárhol elinduljon. Én nekem nagyon-nagyon fura volt látni azt, hogy milyen önfeled boldogság van, hogy újra itt vannak a fiúk. Mert hogy Finnország és Kazaksztán ellen készülünk. Miközben a többiek készülnek, vagy már kim vannak a világbajnokság helyszínén. Én szerintem Szoboszlai Dominik ezt egy rángatással megoldja, hogy jó. És most már arra koncentrál, hogy jaj, de hogy itthon lehetek, nyilván, mert találkozik egy csomó jó barátjával, majd erről is beszélünk hamarosan, de ettől én még azt gondolom, hogy őnek is sokkal fontosabb az, hogy ez a két mérkőzés jól sikerüljön, hogy gyűjtsünk tapasztalatot, önbizalmat, és aztán utána csináljunk egy jó nemzetek ligáját, amiként egyáltalán nem lesz egyszerű, mert egy kicsit azt érzem, hogy azért ez most egy olyan szezon lett Szoboszlai Dominiknek, hogy oké, hogy egyéni elismeréseket tekintve rugott szép gólokat, tényleg nagyon-nagyon sokan dicsérték, akik eddig kritizálták, azok is most már elmondják, hogy mennyire jó, hogy a Liverpooli csomó mindenki csinál ilyen különböző Liverpool adást, egy kamerával saját maga beszél a világnak, de van, akit felkapnak, hogy ott is arról beszélnek, hogy a legfontosabb megoldandó probléma, hogy Szoboszlai Dominikot hosszabb távon le lehessen kötni, mert hamarosan lejár a szerződése, és ha nem kötik le, akkor el fog menni, mert nyilván elmenne egy Real Madridba, és hogy erre kell koncentrálni. Szerintem ez fontosabb, mint az, hogy most ez történt, ennek nyilván örül, de
nem csak ebből a perspektívából, hogy neki ez mit jelent, mert azzal én is egyetértek, hogy ő valóban, és ezt százszor elmondta, hogy inkább egy csapat siker, mint sem egy egyéni trófea, tehát hogy ő az a típusú karakter, majdnem mindenki nyilván ebben a műfajban, persze nem mindenki, de hogy magában Liverpoolban, vagy egy következő edzőnél, ugye Antonio Iraola érkezik, most már ezt pontosan tudjuk, tehát van-e annak bármilyen, nem tudom én, jelentősége, hogy a szurkoló szemszögéből Szoboszlai Dominik ilyen magas polcon van?
Szerintem nyilván az edzőnek ennyi szóval is fontosabb az, hogy szakmailag legyen hasonló magas szinten. De mivel az összes szakmai elemzés szerint is ott van a spiccen a Premier League idény válogatottjában, stb.
Az is csak a szurkolói egyébként.
Tessék?
Az is csak a szurkolói, nem a szakma.
De mindesetre én úgy gondolom, hogy az, hogy elismerik a szurkolók, az egy dolog, amit mondasz, ugye mondtad az önbizalmat talán, ugye? Én azt mondom, hogy ez, tehát a magabiztosságot, önbizalmat, amiért neki nem kell a szomszédba átmennie, de ez nyilván növeli, de nem, tehát nem billen át, hanem azt mondja, hogy igen, hát ki másra szavaztak volna, gondolja ő, szerintem korrekten, és aztán ennyit, és aztán lép tovább, mert ez az előző idény volt. Már szerintem el is felejtette.
Én nagy részt egyetértek Dáviddal, annyit hozzátéve, hogy azért maga a futball, mint minden sport, a szurkolókért van. Ilyen szempontból fontos, hogy mi a véleményük, de én is azt gondolom, hogy pont úgy reagál a Szoboszlai Dominika, hogy Dávid mondta, örül neki, rendben van, de koncentráljunk a következő feladatra. Nekünk ez biztos, hogy fontos maga az, hogy ilyen szinten elismerik egy hatalmas szurkolói bázisra rendelkező klubnál, amelyik tényleg a klubok között a legfelső polcon van. Ez nyilván jó, meg országimázsnak is jó, de igen, én is azt hiszem, hogy ő nem dimenzionálja túl ennek a jelentőségét.
Hozzáteszem, hogy azért az optától meg minden kapott szakmai elismerést is, tehát nem csak szurkolók mondták azt, hogy a legjobb, hanem, vagy legalábbis az idén nem a legjobb, nem a legjobb, hát beszélek, hanem a...
Gólya, egyik gólya benne is van, ugye? A legjobb,
de ezek, tehát most arról beszélgetünk, hogy van egy magyar ember, a világ legerősebb bajnokságának az egyik legjobbja. Szurkolók szerint is, és a szakma szerint is.
Hát és szerintem Iraola igen csak örül, hogy a keretében ott van egy Szoboszlai Dominik nevű srác.
Szerintem Kerkeznek sokkal fontosabb, hogy Iraola lett.
Hát hiszen együtt dolgoztak a Bournemouth-nál.
Szóval Szoboszlai Dominik az a játékos jelen pillanatban a Liverpoolban, bárki lehetne a vezetőedző, mindenki berakná, hogy melyik pozícióba, hova, az hát, nyilván kérdés.
Majd ez persze, ez
de,
lesz
a... De egyébként az, hogy most a szurkolók neve lett a legjobb, hogy az a szakmá... Ne, mindenki látja. Tehát egyszerűen a vak is látja, hogy mennyire kiemelkedett fölfelé ebben a szezonban Szoboszlai Dominik, ami magyarként egy óriási büszkeség, és szívből gratulálunk hozzá. A nap végén viszont arról beszélünk, hogy egy csücskös BL bejutás van, és amúgy semmi, és ebben a szezonban benne van a válogatott is. Ami szintén az, hogy még playoff sem. És azért ez úgy összességében szerintem egy... Tehát őt ismerve ez nem az lesz, hogy fú, akkor most mindent elenged, hanem még háromszoros motivációval megy neki a ezt következő
mondtam,
szezon.
Ezért mondtam azt, kicsit sarkítva, ahogy a Dávid is sarkít, hogy már szinte el is felejtette, hogy miért kapta ezt az elismerést, hiszen
annyira
most jönnek
néz,
a válogatott meccsek, nemzetek, de oké, nem a VB.
Na, hát jönnek a válogatott meccsek, és akkor, ha már szóba hoztad, akkor kicsit csavarjunk is a témák sorrendjén, mert akkor érdemes ezzel tovább menni, hogy megérkeztek ugye a Telki edzőközpontba a válogatott játékosai. Hát már önmagának a hírnek, meg az öltözeteknek is tudjuk, hogy volt hát, egy elég komoly önálló élete, mémesedett Szoboszlai öltözete. Egy mondatot szálljunk csak erre, mert már egyébként erről beszéltünk. Az a jelenség, amivé a pályán kívül Szoboszlai érik, és amit maga is említett, ugye akár David Beckhamet előhozva, mint példaképet, vagy mint az utat, amit bejárt ő, szerintetek ez nekem teljesen oké, tehát mindig azt mondom, hogy amíg a teljesítmény olyan, amilyen szerintem a pályán kívül ez abszolút belefér, az ő karaktere ezt elbírja, ő ilyen személyiség, de vajon van-e ennek hosszabb távon valami fajta, nehogy Isten, nem tudom, erodáló hatása?
Szerintem nincs, ez azt mondom, Amerikában van is ennek egy neve, hogy tunnel fit, ott ugye ahogy mennek be, ott az konkrétan egy divat bemutató egy NFL meccset, és szó szerint így van, ez a labdarúgásba egy kicsit néhány év lemaradással, de megjött, és ezek a képek a telkébe érkezés, ez pont ugyanez. Tehát, hogy, és abban meg egyébként szerintem teljesen, hogy én mit gondolok a szettjéről, ha ő jól érzi magát benne, egyrészt viselje, másrészt meg ugyanaz, amit te mondasz, amíg olyan a teljesítmény, amíg olyan alázat van benne, mert a teljesítmény, hogy mondjam, nem lehet minden meccsen 100%-osnak lenni, de amíg azt látja az ember, hogy alázat, és minden a válogatottról szól, addig teljesen idegen hagy, hogy Szoboszlai Dominik számomra tetsző vagy nem tetsző ruhadarabokban jelenik meg, teljesen az ő dolga szerintem. Egyébként mondom, ez óriási milliós Insta meg TikTok posztokat, vagy láttam.
Mondom, önálló életre kelt az öltözet, hát már ez mindenkin is láttam
ezt. Olyan mémáradat, amelyik azokat is megérintett, akik azt mondom, nem tudják, hogy ki az a Szoboszlai, mert azért tudják, de mondjuk szerintem egy-két nagymama is hát rácsodálkozott, de a részben, amit Jóci mond, tehát hogyha önazonos ebben a szoknyában, vagy én nem tudom, mi volt ez a
ruhadarab,
nadrágszoknya, vagy mindegy, a 80-as években volt ilyen, de nőkorták emlékeim szerint, na mindegy. De érted, tehát most én egy tácsítós pólóban is jól érzem magam, hogy bárki más vagy érted, tehát ez én vagyok. Tehát, hogy ő önazonosan megy oda ebbe a cuccba, akkor nekünk már azon kívül, hogy röhölkedtünk, persze, de ő is röhölkedt az én pólomot, tehát ezzel semmi gond nincsen. Szerintem amit Jóci mond, hát ez egy iparág.
Persze,
tehát
itt hát már, én nem,
már ezen már túl vagyunk.
Én csak azt a kérdést tettem föl, hogy ennek vajon, amikor ekkorára dúzzad, van-e bármilyen veszélye, hogy ez erodálja a
személyiséget? Szerintem van sajnos, főleg azért, mert legyünk őszinték, komoly, meghatározó, azt mondom, bravúrt, ez a válogatott, ez ember, tehát nem tudom, mikor a Nemzetek Ligájában ért el. A skótokat megvertük, az egy nagyon szép fegyvertény, meg kijutottunk ugye cson nélkül az Európa-bajnokságra, de azóta volt egy Nemzetek Ligája, ahol döntetlent elértünk tényleg, de ott tartottunk, hogy kellett egyszerűen egy rájátszást, ahol szembe jött a valóság, mert a törökök oda-vissza agyonvertek. Tehát, hogy itt most nem ott tartunk.
Én ezért kérdezem.
Én szerintem ez most sok. Én azt érzem, hogy nem most kellene, hanem akkor, amikor... Tehát, ha most az lenne, hogy a keret találkozott, mert 4 nap múlva Feri egyen felszáll az Egyesült Államokba tartó gépre, üssek ő. És nyilván nem lehet évtizedekig visszanézni, hogy nem jutottunk ki, stb. Meg kevésen múlt. De ugyanez a Szoboszlai Dominik, emlékszünk rá, hogy az írmeccs végén milyen állapotban volt. Hogy 3 szót szólt a riporternek, mint csapatkapitány. Szerintem ez nyilván nem lehet örökre visszafelé tekintgetni, akkor néz ki jól, hogyha sikerül mondjuk legalább a Nemzetek Ligájában most azt mondom bent maradni, mert még az is csücskös. Tehát azért ne felejtsük el, van egy Kvareckeliája Georgiának,
ajaj.
Kétszeres bajnokok ligája győztes játékos. van egy olyan ukrán válogatott, amelyik hát azért vért fog inni itt azok után, amit az elmúlt években Ukrajna kapott. Az egy iszonyatos presztízs meccs lesz, és senki ne gondolja azt, hogy nekünk jobb futballistáink vannak, mint Ukrajnának, mert nem. Jó csapatunk van, ügyes gyerekek, megtesznek mindent, és most nem azt mondom, hogy Szoboszlai Dominik valaha is nem tett volna meg mindent a magyar válogatottért, sőt, ha ő nem lenne, nyilván teljesen máshol tartanánk. Csak azt gondolom, egyébként meg egy fiatal srác, és ez meg a pozitív, hogy meg kell védeni, hogy néha van, hogy esetleg nem találja meg azt, hogy mi a megfelelő. Itt én azt gondolom, hogy ez most nem az az időszak. Ez most az az időszak, amikor leszeget fejjel meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a Nemzetek Ligájára, és a Nemzetek Ligájában sikerüljön elérni egy olyan eredményt, amit megint úgy kezelhetünk, mint amit kezeltünk, és ahogyan kezeltük annó, amikor az A-osztályba jutott a válogatott, és ott csodát csinált. Mert ugyanez a csapat, kisebb-nagyobb változásokkal, emlékszünk, hogy mit alkotott Wolverhamptonban. Ez most nem az az időszak, és nekem ez egy kicsit most diszonáns, ez személyes vélemény, én biztos, hogy máshogy csinálnám, vagy csináltam volna, de nem vagyok 20-as éveim elején, sajnos, és nem kaptam meg azt a fajta külső tényezőt és benyomást, amit ő megkapott. Tehát nyilván összehasonlíthatatlan a két dolog. Én azt mondom, hogy nekem ez külsőre jelen pillanatban egy kicsit sok az elmúlt két év válogatott eredménysora után. Aztán majd a többit azt meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de amit feltettél a kérdést, ha ne adj Isten, itt most ősszel baj van, akkor ez meg tud fordulni, most még abszolút nem tartunk ott, most ott tartunk, hogy a különböző szponzorációs eseményekre azért mennek ki, mert ott van, hozzáteszem Tóth Alex aláírására is kimennek elképesztően sokan, tehát a futballistáink hihetetlenül népszerűek. Van, aki Szoboszlai Dominik aláírását, amit az alkarjára kapott, azt gyorsan tetováltatta is. Tényleg, van erről TikTok videó, döbbenet. De hogy tehát most itt tartunk, és ez alapján megengedheti, nincs vele bajom, egyetértek abszolút azzal, amit mondanak a srácok, csak azt mondom, hogy szerintem nem veszített volna semmit, hogyha nem egy ilyen ruházatban jelenik meg, hanem most oda jön, hogy a nemzeti válogatottat képviselje egy olyan időszak után, amiben azért inkább szomorúság volt, mint sem öröm.
Ez egy vita műsor, hála jó Istennek. Én sem vagyok a 20-as éveim elején, sőt, még kevésbé vagyok, mint Dávid. Én megengedő vagyok ebbe, én nem látok összefüggést.
Itt egyedül én vagyok a 20-as éveim elején.
Hogy majd ha
véletlenül nem lesz eredmény. Mi mint a francia válogatott. A francia válogatottat is kicsinálták úgy, hogy a franciák azért viszonylag stabilan ott vannak a világ.
Nem mondom, hogy nincsen erre veszély, de most én nyilván te is a magad véleményét mondtad, nem az enyémet. Én megmondom szinte magamért, tehát én nem mondom, hogy életem szettje, amit láttam, és most holnap ebbe fogok flangálni, sőt, egész biztos, nem, de én nem látok az előző évek akár sikerei, kudarcai, tehát és az ő egyéni öltözkedése között összefüggést. Azt viszont látom, amit mondasz, hogy támadási felületet adhat, ha az eredmény nem ugyanaz. De hogyha ő a pályán, amikor a piros-fehér-zöld cucc van rajta, mindent megtesz, akkor hogy utána mibe sétálgat, az engem egészen őségében nem érdekel.
Szerintem ő egyébként nem is gondolta szerintem, hogy ebből ez lesz. Megjelent szokásos összeálltottak, vagy neki, vagy ő maga összeálltott magának egy szerkót, megjelent egy, mondjuk úgy, hogy egy extravagáns öltözetben, és ennyi. És ennek szerintem most nagyobb lett a híre, mint a előző szettjében, de ő kb. Mindig így jelent meg, tehát, hogy mindig azért extravagáns volt. Tehát, hogy én szerintem ennek semmilyen jelentősége.
Van egy személyisége, ami ezt elbírja, ugye? Mert azért
mondott is, a divatban nincs túlzás, ő ezt mondta egyébként,
neki,
ezt most
neki
mondta.
Valószínűleg, de megint azt mondom, hogy hát nem minden válogatott csapatására lehetne ezt úgy ráadni, hogy azt mondjuk, hogy szóval, igen, tehát ez kell
most
valaki, aki ezt elviseli.
Nincs benne a csapatban, de most képzeljétek ugyanebben a szedben az Ádám Martint egy másodpercre. De, jó. De mindegy, de értem, miről beszéltek. De hát most divatban bemutatott is láttatok. Hát az nem azok bizonyos trendeket mutat, de nem élő embereknek hordják a hölgyek, meg az urak, mert olyan cuccokat vesznek fel, amit ugye nem lehet hordani. Tehát most miről beszélgetünk? Tehát ha neki ez fontos ám legyen, hogyha ez bármilyen kárát látja a pályán, én akkor vagyok mérges, de abba viszont most kicsit gondolkodva igazat adok Dávidnak abban, hogy valaki mondhatná ezt egy kommunikációs szakember akárki, hogy figyelj, ez lehet támadási felület, hogyha nem úgy alakul a pályán a dolog, mint amit tehát én maximum így, de hogyha ő, tehát az ő döntését én nem, tehát én most megengedő vagyok, és biztos, hogy nem azért fogom szívni Szoboszlait, vagy a csapatot, hogy milyen cuccba van ő, vagy bárki más, hanem azért, hogyha a pályán
gyenge lesz. Én pontosan arra a kis támadási pontra tapintottam szerintem rá, amit azért néhányan átgondoltunk valóban ennek az egész imázsnak, meg az egész válogatott körüli légkör erodálódásának, mint lehetőségnek, hogyha egy idő után túl sok fókusz megy a szakmai munkán kívül, és a szakmai munkába kevés ünnepelni való lesz.
Én szerintem is belefér, tehát vita nincs, én egyet mondok, és ezzel maximálisan egyetértek, amit te mondasz, ugyanarra gondolunk. Mi van, ha Georgia ellen a 62. percben 0-1 az állás itthon?
Nem 0-1, mert a 62. percben 0-1, abból még lehet benni, de ne legyen 0-3.
Nem, a 0-1 már akkor is.
A 0-1-nél 62. percben nem hiszem.
Azzal foglalkozik, hidd el, hogy ilyen a magyar néplélek, ja, és nem csak a magyar.
Tudom. Szerintem az emberi néplélek.
Tudom, hogy elengedi, és nem érdekli, mert a játékosokkal, hogy Árda Güllerrel megvan, meg a többiekkel is, hogy tud összeveszni, és ebből is motivációt szerezni. De én ezt mondom, és én nekem ez az aggodalmam, akkor inkább ezt mondom, hogy nehogy ez legyen, és nyilván, hogyha most finneket megverjük 5-0-ra, Kazaksztánt 6-0-ra, két mester, 3-as, akkor tőlem rövidgatja nélkül is jöhet.
Nekem ez jobban fájt az EB előtt. Az kicsit nekem a nyilatkozatok voltak ott erősebbek, tehát ha most csak összehasonlítom, most megjelent valahogy, anélkül, hogy bármit mondott volna, ez legfeljebb sugal egyesek számára valamit, de ott azért olyan erős kijelentések voltak, hogy hosszú lehet ez az EB, ami egyébként elősegítette azt, hogy nagyon felajzott állapotba várták a magyar drukkerek szerintem ezt az Európa-bajnokságot.
Jó, de ez meg olyan, hogy a magyar sajtó is azt gondolta, hogy hosszú lesz az EB, tehát ez egy kollektív felelősség.
Mindenki ezt gondolta.
Én nekem az volt a nagyon nagy bajom, hogy...
A csoportban való továbbjutás szinte készpénznek vettük.
Én nekem pont ez volt a alapvető, én is ezt vártam, ezt hozzáteszem, és ezt is mondtam, de azt mondani, hogy mi Svájccal egy szinten vagyunk, azt szerintem egy nagyon, nagyon erős, tehát hogy megnézni, hogy milyen csoport volt az Németországgal és Svájccal, egyszerűen az nem volt reális azt mondani, hogy ez halálbiztos.
Jó, most nagyon visszamentünk az időben.
Te se azt mondtad. Nekem ez kevésbé, ott ráadásul úgy jutották ki, hogy nem kapták ki egyszer sem, meg lehet cson nélkül, én megértem, hogy ott egy kicsit elkapta a lendület meg a hív, de ez mindig akkor hiba, ha nem tanulsz belőle. Nehogy az legyen, hogy most a sok-sok mázlink, ami volt korábban, az most az elmúlt időszakban ellenünk volt, ezt van. Mondjuk ki.
Ez így van.
Mert ugye jó, hogy a skótokat megvertük, de mégse volt szerencsénk, és a skótok készülnek a világbajnokságra. Mi nem készülünk a világbajnokságra, ráadásul olyan csoportban, hogy úristen, összetennéked a két kezedet, meg két baromi jó név, meg egy verhető, és még akár tovább is juthatsz. Mi meg Finnország és Kazaksztán ellen készülünk két felkészülési meccsre, és amelyeként megint az, hogy persze bármilyen megjelenhet, mellett szól, hogy nem tudsz célt szerezni a 60 000-es, 67 000-es puskásba egy finnek elleni felkészülési meccsre, ami az effektív csoda kategóriája.
Tehát, hogy még mindig zrobog ez az őrületes
rajongó vonat. Ez nem lenne semmi, 0-3-nál már elképzelhető, de mondom, ezek nagyon érdekes, szerintem itt főképpen, mert Zsuzsa mutatja, hogy nincs idő, de ezt akartam mondani, hogy tényleg nincs idő, mert órákat tudnak beszélni ezekről a rétegekről, a társadalmi hatásáról, a mindenről.
Ez a műsor erre való.
Abba annak, hogy egy nadrágszoknyát vesz fel.
Jó, de ez a műsor erre is való, hogy egy kicsit perspektívába helyezzük azokat a dolgokat, amiket látunk, hogy ne csak tényleg a statisztikák szintjén, hanem értelmezési szinten is megpróbáljuk esetleg átrágni ezeket a tételeket. Szerintem is fontos, úgyhogy veletek folytatjuk rövidesen a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól, sürgős eljárásban vizsgálja a Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Változékony idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a mérkőzést felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. A finnek elleni holnap 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az MTK Budapest labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a DVSC-től az egyszeres válogatott középpályást, Szuhodovszki Somát. Sajtóinformációk szerint a 26 éves játékost az NB1-be most visszajutó Vasas is szívesen látná, versenyt azonban a hamarabb jelentkező MTK nyerne. Carlos Martínez Novell lett a német labdarúgó bajnokságban szereplő Bayer Leverkusen új vezetőedzője. A spanyol szerződése a klub közleménye szerint 2028. június 30-áig szól. A 42 éves szakember legutóbb a francia Toulouse vezetőedzője volt, amellyel a 9. helyen zárta az idényt az első osztályban. Címet védett Sara Errani és Andrea Vavasori a Roland Garros vegyes páros versenyében, miután döntő rövidítésben legyőzte az amerikai-kanadai duót a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmában mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy a hónap második felében esedékes V4 találkozón újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást a Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnökügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig a megállókban összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a főváros felé az Óbarok pihenő után az átterelt sávban korábban baleset történt. A 42-es kilométernél az időközben kialakult jelentős torlódás csak lassan oszlik fel. Véget ért a baleset helyszínelése az M7-es autópályán, a határ felé vezető oldalon Érd térségében. A 18-as kilométertől már feloszlóban van a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A Dunántúlon derült, máshol változóan felhűs az ég. Változékony idő lesz holnap is. A napos időszakok mellett átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet. Elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És folytatjuk 16 óra 37 perckor itt a Nemzeti Sportkört Székely Dáviddal, Gergelics Józseffel és Deák Zsigmonddal, és ott hagytuk az imént abba, hogy messziről kanyarodva, de tényleg egy kicsit rétegekre szedtük mindazt, ami a válogatott körül, a válogatottban zajlik, és ugye Dávid már egy picit előre szaladva ugyan, de nagyon jogosan a Nemzetek Ligája szereplést, vagy annak a kockázatát, hogy itt mi várhat ránk, elemezte, de most még ugye két felkészülési mérkőzés is vár ránk, ráadásul az M4 Sport közvetíti, illetve a Nemzeti Sportrádió is mind a kettőt. Ezzel kapcsolatban mit vártok? Ugye hallhattok a hírekben is, hogy Szaporos búcsúzik a válogatottól, ugye ez lesz az utolsó mérkőzése. És hát ilyenkor az is fölmerül, ugye az is szóba került, hogy akár a régiek közül lehet, hogy például Nagy Ádám hazaszerződik, újra rákerülhet a radarra, most persze ez egy picit messzebbre mutató kérdés, hogy mire lehet ezt a két mérkőzést szakmai szempontból felhasználni, ha megnézzük, hogy kik szerepelnek majd, ha egyben ez egy búcsú meccs is, tehát mi lehet a célja ennek a két találkozónak, amely megtölti a Puskást, ahogy hallhattuk, legalábbis a magyar mérkőzés feltétlenül. Szóval, amikor építkezni kellene, előre kellene nézni. Ezek azok a meccsek lesznek-e szerintetek, amely egy Nemzetek Ligája szereplés építkezéshez egy új válogatott megszerkesztésében segít?
Hát önbizalom növelésre kell, hogy szóljon. Tehát, hogyha megnézzük ezt a két válogatottat, ez rendkívül hátul van a FIFA világranglistáján, hogy más nem mondjak, Máltától kikapott például Finnország a VB selejtezők során. Tehát én azt gondolom, hogy szakmailag úgy nehéz lesz, tehát hogy nem olyan erősségű ellenféle találkozunk, mint ami majd ránk vár ősszel. Ilyen szempontból nem fog jó felkészülést nyújtani. Arra jó lehet, hogy bizonyos embereket kipróbálni. Itt többször elhangzott már Csinger Márk, szerintem egyértelmű, hogy játszani fog, ezt maga Rossz is elmondta. Így, hogy Dárdai Márton nem lesz bevethető, így őszintén szólva, és én nagyon remélem, hogy kezdő lesz. Én nagyon fájlaltam, hogy márciusban nem játszott, pont azért, mert ez a védelem, ez rettenetesen öreg volt, amivel játszottunk. Ráadásul nagyon sok gólt is kaptunk a VB-selejtezőkön, és itt van egy tehetség, itt volt előtte 4 meccs, hogy játszon. Nem szívesen kritizálok egy kapitányt, nyilván sokkal jobban ért a futballhoz, de én ezt megkérdőjelezem, hogy ő nem játszott a már márciusban. Mert egy olyan fiatal játékos, aki az elkövetkezendő 10-15 év magyar válogatott védelmének az oszlopos tagja lehet. Most biztos, hogy játszani fog, én azt gondolom, hogy így kezdőként is, de nem tudom, hogy nem volt lehetőség, lehet, hogy erről Dávid többet tud, én azt is fájlaltam, ez inkább az MLS-re tartozik, hogy nem, ezek nem elég erős válogatottak. Tehát, hogy ezzel nem készülünk föl, amiket Dávid mondott, sem Ukrajnára.
Már az ellenfelekre gondolsz, akik érkeznek.
Igen,
tehát,
igen. Csak annyi, hogy az előző sessionben ugye Szlovéniával és Görögországgal játszottuk, azt mondom, az korrekt.
Az egy jó volt.
Ugye 1-0-0-0, nem kaptunk gólt, tehát olyan sokat nem is rúgtunk, de mindegy, tehát azért vállalható eredmények. Még igen. Azt mondom, hogy végül is egy ilyen, hát azért márciusban még közel volt, sőt akkor kezdődtek ugye azok a pótselejtezők, amiken mi nem voltunk, úgyhogy akkor én elég kedélybeteg voltam. Most sem vagyok olyan boldog emiatt. De a lényeg az, hogy most szerintem
a VB,
ott korrekt,
VB kezdődik,
és most megkezdődik a VB, értelemszerűen nélkülünk sajnos, úgyhogy szerintem ezt a felkészülést, ugye tehát egy hete a fiatalokkal már dolgoznak, tehát kvázi az a amit te mondasz, hogy a felkészülés, de ez két meccs lesz, nem több, ez világos. Két meccs lesz. Tehát olyan sok,
de ez az az alkalom, lesz, ahol be lehet építeni új arcokat?
Sok egyéb alkalom nincs, tehát világos. Most mikor építeni be, ez az egyik. A másik az, amit ugye a hírekben is bemondtak Szappanos Péter, akit én tisztelek, állítólag nagyon jó gyerek, minden, de én emlékszem rá, hogy kétszeres válogatott labdarúgónak búcsú meccse legyen. Tehát én ilyenről még életemben nem hallottam, nem csak nálunk, hanem máshol se. Lehet, hogy ez után divat lesz. Reméljük, hogy...
Dibusz Dénes meghívót csak kapott a válogatott.
Dibusznak nincs vége.
Tudom, hogy nincs vége.
Nem tudom, hogy vége van. Én ezt deklarált búcsú meccs kétszeres válogatottnak. Mondom még egyszer, tehát jó kapusnak tartom, de hát a válogatottó búcsúzik egy kétszeres válogatott, ne arra ugyatok. Szerintem ez kicsit érdekes, de ha 200-kétszeres lenne, az...
Hát főleg úgy, hogy ez nem 15 évet töltött a válogatottban, hát második, harmadik számú kapusként.
Tehát nem úgy kétszeres válogatott, hogy ott ült végig minden mérkőzésen, és nem cserélték hát be, vagy nem szokott lehetőséget.
Százszoros kispados lenne.
Igen. És nem is arról beszélünk, hogy soha nem védett a Puskásban, mert pont egy korábbi magyar görögön ő állt be a végén, aztán ugye Kalmár még meg is nyerte azt a meccset. Tehát, igen, hogy a, ez engem meglep. Tehát ez nagyjából szerintem beárazza a szövetségi kapitány fejében ezt a két mérkőzést, ami meg pláne meglep, mert neki az előbb-utóbb lehet, hogy meleg lesz. Tehát, hogyha ha tényleg ez a, és én legyek a negatív, vagy pessimista, de inkább abból indulok ki, és aztán utána örülök nagyon, hogyha megoldjuk. Tényleg, minden szempontban mindig ilyen vagyok, de hogyha ha itt valamiféle fajta olyan eredmény sor születik a Nemzetek Ligája B divíziójában, ami után mi mondjuk egy osztályozót játszunk, hogy maradjunk egyáltalán a B-ben, amelyik egy papírforma alapján még azt sem mondom, hogy nagyon messze van. Tehát az északírekre mondjuk, hogy őket azért meg fogjuk oldani, tehát minimum az megvan, hogy a rájátsz. Az osztályozót egész pontosan, azt majd 27 tavaszán, azt le tudjuk játszani egy harmadik vonalban lévő másodikkal szemben, de hogy én azt gondolnám, hogy ez egy annál fontosabb időszak, mert csak ez az időszak van. Tehát a következő, ha vége van ennek a két meccsnek, Debrecenben lefújják a kazakok elleni összecsapást, akkor a következő sípszó az már egy tétmeccs lesz, és rögtön egy pokoli erős páros meccs van, sőt, hogy az négy meccs van egymás után, hogy aztán utána még legyen kettő, amikor nagyjából minden eldől, és ez a csapat már nagyon-nagyon sok elképesztően szép pillanatot szerzett nekünk, és én nagyon-nagyon szurkolok azért minden szempontból, magyar emberként, futballszeretőként, csatornaigazgatóként is, mert nyilván, ha siker van, akkor még nagyobb a népszerűsége a válogatottnak, még többen nézik, M4sport.hu-ra is többen kattintanak, NSO-ra is, MT-t is még többen lehozzák, de hogy Nemzeti Sportrádiót is még többen, tehát közös a cél meg az érdek, csak azt mondom, hogy szerintem ennek most nincsen jó üzenete. Tehát én emlékszem arra, amikor Hajnal Tamásék kiálltak oda a Fradi pálya szélére, integettek kettőt, és köszöntük szépen nekik a teljesítményt. Aha. Ehhez képest, és oké, kapusposzt, oké, különbözik attól, de egy Lang, hát hány mérkőzésen szerepelt, biztos, hogy már nem fog játszani a válogatottban, és nem kap.
Hol,
nem is egy. Hogy, és azt hiszem, hogy lehet, hogy mindegyik.
40-valahány meccset játszott egy húzamban.
Tehát, hogy hol van az a határ, kinek jár, kinek nem. Ez szerintem egy nagyon rossz út, mint ahogy az elmúlt időszakban Márko Rosszinak volt egy-két rossz döntése szerintem. A legrosszabb még mindig az, hogy olvassa azokat a hozzászólásokat, amiket nem kell. Ezt a mai sajtótájékoztató után is egészen nyugodtan el tudom mondani.
Nem szokott le róla. De többször is javasoltuk.
De én ezt nyilván, ha az van, hogy az egész csapat élén Szoboszlai Dominikkal azt mondja, hogy mester, imádjuk ezt a srácot, vért izzadt minden edzésen azért, hogy segítsen nekünk, és egyszer nem kapott komolyabban lehetőséget, és megérdemli, az egy teljesen
hogy
másik
valamivel
dolog.
Jutalmazzuk
nem
meg
vagyunk legelem. Ott, és mindig ez, ami a legfontosabb akkor, amikor kívülről kritizálunk. Hogy kívülről kritizálunk.
Nem tudjuk,
hogy nem
a
tudjuk
világot.
Azt, hogy belül milyen folyamatok vannak. Simán benne van az, hogy azt mondja Szoboszlai Dominik, meg az egész csapat, hogy Szappanos Péternek jár ez, mert tényleg egy akkora hangulatfelelős legenda, végig dolgozta az összes edzőtábort, hogy ott üljön a padon, és csak segített a bemelegítéseknek, a kapusoknak. Ezt meg tudom érteni, de akkor ezt kommunikáljuk így kifelé.
Hogy értsük.
Hogy értsük.
Ez igen, mert egy viszonylag tiszta beszéd legyen.
Ez a lényeg, az őszinteség megmondani, hogy igen, ezért csináljuk.
Mert egy új első számú kapussal válogatottnak, igen, akinek viszont még nincs meg az a fajta összeszokottsága a belső védőkkel, mint amire szükség lesz majd ősszel. És nekem ez a meglepő
és ebben
meg a
döntésben. És meg a belső védelem se.
Hát az meg és ez így azért nem. Szerintem nem jó üzenet, meg kicsit lenézzük ezt a párosítást ezzel. Attól függetlenül minden tiszteletőként Szappanos Émer, amit az NBA-ben is produkált állandóan le a kalappal, meg mondom, nem tudjuk a belső
ezred, de
dolgokat.
Bocsánat, a Nemzeti Sport osztályvezető alapján ő lett az idén játékosa, ugye Vitális Milánt előzte meg, de hát ugye Vitális ennyi szóval is, ugye hát mégiscsak bajnok lett a Győrrel, válogatott lett, válogatottnak mondhatom azt, egy erőssége lett másodperceken belül. Szappanos meg ezt a lehetőséget nem kapta meg, és nem azért nem kapta meg, mert ez nem ér annyit, hanem azért nem kapta meg, volt nála jobb is.
Hát volt egy Gulácsi, meg egy Dibusz.
Hát de most csak ebbe az idénben meg egy Tóth Balázs, tehát magyarul, igen, hogy volt nála mindig jobb.
De én,
ilyen van?
Azt én is azt gondolom, amit a Dávid itt pedzegetett, hogy Tóth Balázs még nagyon friss első számú, és neki össze kéne szokni, hát a mai modern futballban a kapus irányítja a védelmet. Hanggal, jelzésekkel, bárhogy ez 5 meccsnét tart a Balázs, most ezt hasonlítottam, de
még akkor is azokon jól megállt a helyét,
igen,
tudjuk,
de még nincsen meg az az összhang, ami mondjuk Dibusszal, meg Gulával meg volt régebben, amikor mindenki tudta, felismerte a hangszint, olyan nüanszok döntenek, Én is azt gondolom, hogy
de és tényleg remélem, hogy Tibusz Dénes is kap majd búcsúmeccset, mert ő meg az összes elbét, ez túlzás, de igen. Kettőt végült Gulácsi
igen.
mögött.
Igen.
És most, amikor bejelentettük, hogy Szappanos Péternek van búcsúmeccse, annyi nem hangzott, hogy de ez nem azt jelenti, hogy Tibusz Dénesnek nem lesz, vagy nem számítunk rá többet. Szóba se került, nekünk kellett utólag megkérdezni.
Sőt, hát amikor kiderült, hogy a válogatott nem hívják be.
Igen. Mi kérdeztük meg utána. Itt korrektül Márko Rosszi elmondta, megértünk mindent, de hogy ezt a fajta gondolkodást, ezt egy kicsivel szerintem, hogy jobban lehetne menedzselni, mert sok eset van most, ami nem annyira egyértelmű. Tudnék még mást is előhozni, és nem akarok ilyen negatív lenni, mert jön két meccs, játszunk, nyerünk 5-0-ra, mindenki menjen el, pihenjen ki magát, és aztán jussunk fel az A-divízióba. Csak hogy most azért picit azt érzem, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy az elmúlt két év azért nem sikerült olyan jól, mint amilyen az előző időszak volt. És valakinek kicsit fel kéne rázni ezt az állóvizet.
És az a baj ezzel a Nemzetek Ligája a B-divízióval, hogy amikor az A-ba vagy, és jön a olasz, a német,
akkor
az angol...
Akkor tudod, hogy nagyok jönnek. Az bocsánatos.
Tehát ott csak nyerni tudsz igen. vele. Tehát most, hogyha nem szaladsz bele egy hatosban, az a csak nyerni tudsz. És annak, amikor egyébként a Rossi végül is úgy az lett a döntés, hogy marad, én azt mondtam, hogy a következő két évben a Rossi csak bukhat. Nem tud olyan eredményt elérni, amivel nyert.
De, ha kijut a VB-re.
Azért mondtam, hogy két év alatt nem tud nyerni. Ugye most buktuk el a VB-selejtezőt. Ha kijut az EB-re, az nem egy akkora nyeresség három EB részvétel után. Kijutsz a negyedikre, igen, siker, de ezt majd, ha nem elvárod.
Igen, 24,
csak 24 csapat kínva. Hát ha 24 csapat lett erről, volna, akkor Egerben és Sándorra is kijutunk.
De erről beszélek, hogy két, tehát ő
de
abszolút
a VB-re. Az A-ba.
De az nem akkora nyereség. Most Én olyan szempontból mondom neked, hogy voltunk már az A-ba. Ha az EB-n, akkor tudna szerintem nyertesként kijönni ebből a két évből, ugye négy évig a következő VB-ig szól a szerződése. Ha mondjuk elmegy a negyed döntőig, az meg egy óriási bravúr lenne. Voltunk nyolcad döntőben is, tehát hogy én csak azt mondom, hogy nyerni nagyon nehéz két évig, amivel ő valósan nyer a pályafutását tekintve, veszteni viszont óriásit lehet, mert a B-divízióban ugyan nem Olaszország, Anglia, Spanyolország meg ezek az ellenfelek, ezek elképesztően jó
velünk,
csapatok.
Így van, velük egy szinten lévő nagyon nehéz
Észak-Írország, amire azt mondjuk, igen, pont ugyanaz, mint az Írország, hogy lehet, pont, hogy
papíron, ne legyen ugyanaz, papíron, akkor viszont tényleg
papíron lehet, hogy gyengébek a játékosok, de a magyar meccsen. Válogatottnak, én voltam Belfázban, tehát, hogy, és nagyon csúnyán megégtünk egyébként ott is, én azt gondolom, vagy azt látom.
A magyar futball felemelkedéshez is. De.
Igen, csak én azt gondolom, hogy a magyar futballnak az elmúlt időszak alapján kifejezetten nem fekszik ez a brit fizikális stílus, ez a darálunk, és mert mindig bedaráltak minket. Ez történt.
És nem tudod kivel modellezni se. Tehát most legutóbb az írekkel játszottál, és akkor mondok még egyet, ami megint egy nagyon fura dolog, csak hogy a döntések, ugye. Tehát azért van egy pár videóelemzője az országnak, ehhez képes bevállalni azt, hogy a saját fiadat rakod oda a videóelemzőnek, még ha egyébként extra jó is állítólag, tehát hogy nem azt mondom, hogy ellene szól, azt nézem, és azt próbálom mondani, hogy a látszata az nem szerencsés, ha nem jönnek utána az eredmények.
És még hagyd tegyem hozzá, vízilabdából érkezik. Ami hát persze nem jelent semmit, mert nyilvánvalóan.
Azért jelent.
De jelent. Szóval, hogy mégsem. Tehát nem labdarúgó játékosból lett videóelemző.
Csak ugye nyilván akkor hosszabbítottak vele, akkor még. Tehát ezt a részt mondom. Hogy az optikája ezeknek a
tehát
döntéseknek...
támadható pontok.
Amik elkerülhetők lennének. És ha engem kérdezel, nem tudok jobb szakembert a válogatott élére jelen pillanatban, bár Szalai Ádámot nagyon megnézném egy rutinos szakemberrel másodedzői pozícióban majd egyszer. De nem Márko Rosszin múlik, mert ilyen futballistáink vannak. Tehát, hogyha majd megnézzük ezt az ukrán válogatottat, nem fogjuk azt mondani. De a grúznál is azt mondom, hogy billeg. Észak-Írország ellen már top játékosokat tekintve, de 2010-ben több topligás futballistánk volt, mint ma. Ezt nem szabad elfelejteni, és oké, magyar szabály jönnek haza, kevésbé igazolnak ki, jobban megbecsülik őket itthon, nem kell kimenni, stb. Tehát ez mind benne van. De ettől még nem Márko Rosszin múlik, csak azt mondom, hogy szerintem Márko Rossi sok esetben az optikát azt nem feltétlenül gondolja úgy végig, mint ahogy adott esetben végig lehetne. Ha a végén bejön, és mondjuk ott vagyunk az A-ba, akkor extra, és könnyesen tapsolok örömben. Én csak féltem őt, mert ez azért át tud fordulni, még akkor is, hogyha egészen fantasztikus, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség, Márko Rossz és a Magyar Labdarúgó válogatott véghez vitt, hogy a 2004-es 500 nézőhöz képest Észtország ellen, most ott tartunk, hogy nem tudsz érjet venni a finnek elleni tök mindegy meccsre gyakorlatilag.
Ezt a tényleg azt gondolom egyenes vonalú, egyenletesen fölfelé haladó dolgot, ez megkérdőjelezhetetlen, és ez nagyon fontos, és nagyon sokat tett a magyar labdarúgáshoz, akkor összességében már azért nem akarok túl sok új témát nyitni, mert nagyon kevés időnk van, és ez szerintem nagyon fontos volt, hogy ezeket azért kimondjuk. Akkor ennek a két felkészülési mérkőzésnek milyen elemét kell, hogy vizsgáljuk, hogy a csapat, tehát ugye egyfelől nyilván nem lehet ezeket a mérkőzéseket elveszteni, mert annak visszatérve nagyon rossz lenne az optikája a két csapat erejének függvényében vagy ismeretében. De ugyanakkor mégis az kellene, hogy most van az az alkalom, amikor ki kéne próbálni olyan játékosokat részben tét nélkül, de mégsem mondhatjuk egy tét nélkül, hiszen az imént mondtam meg, vagy mondtam azt, hogy szerintem nem lenne szerencsés mondjuk vesztesként lejönni bármelyik mérkőzés után. Még a döntetlen is necces. Szóval akkor mit kell várnunk, mit kell remélnünk?
Szerintem nem kell túl sokáig gyúrni, mert szerintem most fontosabb dolgokról beszéltünk, kis túlzással, bár ugye a legfontosabb mégiscsak az eredmény, mert sportról van szó, de próbából fiatalokkal, újoncokkal is ezt a két csapatot meg kell verni, szerintem ez világos, mint a nap. Ha nem így történik, az csalódás.
És játékképében, dinamikában kell a új dolgokat látunk?
Számíthat, de hogy mondjam, tehát egy fiatal ott meghúzza kétszer, és akkor visszaadja, és akkor lesz belőle egy gól. Tehát mindegy. Tehát ezt a két csapatot újoncokkal, nyögvenyelősen is, így vagy úgy, meg kell verni.
Nem, én pont ezt akartam mondani, hogy nyögvenyelős volt a két márciusi igen. meccs, arra lehetett azt mondani, hogy a Varga Barni hiányzott.
Hát egyrészt másrészt meg két azért nem mondom, hogy
a két gyengébb csapat ellen a támadó triónk mindenki bevethető, én itt én nagyon csalódott lennék, ha ilyen nyögvenyelőse 1-0 lenne. Igen, a mai futballban mindenki tud védekezni, ezeket el lehet mondani, de azért a Varga Barnabás, a Sallai, meg a Szoboszlai képességei, ha ők egyszerre pályán vannak, én igenis azt akarom látni, hogy ez működik, ez a trió. Én ezt várom.
Akkor sziporkázó 1-0.
Egyébként azzal nincs baj, ha azt látom, hogy volt mellé
X helyzet,
meg nem tudom. Igen, mert van olyan, még a jó, a 0-0-t nem ide, mondom, ide, de hogy az a lényeg, én játékot akarok látni.
Szappanos,
hogy
igen jól.
Nem olyan egy 0-t vagy 0-0-t, amiben nem jó a támadó játékunk. Azt nem akarom látni. Amire én meg még figyelni fogok, kiemelten ezt már mondtam, a védelem összetétele, meg a védelem teljesítménye, összhangja, mert ott szerintem komoly gondok voltak
tehát,
a VB-selejtező
alatt. Tulajdonképpen, ha most kifejezetten posztrokra, feladatokra lebontjuk, akkor a legnagyobb fejlődést a védelem szempontjával kellene most a válogatottnak mutatnia?
Hogy nem kaptunk gólt, oké, hogy kvázi az is felkészülési meccs volt, vagy mit tudom, minek nevezik ezt már én.
Az felkészülési, hiszen barátságos nincs, mint már, ugye.
Már az üzletben nincs friendly.
Az üzletben nincs barátság, ugye, de ez nem az üzlet. De a lényeg az, hogy ott nem kaptunk gólt, de azért inkább ott kaptunk volna gólt, és a VB-selejtezőnkön nem, mert akkor nem itt tartanánk, amiről most beszélgettünk.
Szerintem lehet ez egy 0-0 is, hogyha az jön ki a vége, hogy volt 4 nagyon jó helyzetünk, csak éppen bal szerencsénk volt. A rossz hírem az, hogy ha a védelmet azt most nagyon meg fogjuk találni, és rengeteg gyakorlás kell, akkor ott óriási bajok lesznek, mert ugye azt reméljük, hogy nem tudom, 65%-os labdabirtoklás és olyan futball, ezért is problémás az, hogy mindenki, aki ellen komolyabban tudtunk volna gyakorolni, az a világ másik végén a világbajnokságra készül. Tehát ez a része, ez az, ami problémás. Nyilván ebben van egy olyan is, hogy Kazaksztán ellen idegenben játszottunk volna, hiszen idegenbeli meccset is kell azért játszani, csak aztán utána a helyzet miatt az gyorsan megváltoztatták, de Metallica koncert van, ezért megyünk Debrecenbe. Ettől még én azt mondom, hogy ha ez két magabiztos győzelem, kint van sok gyerek, imádni fogja, lehet, hogy egy csomó mindenki először jut be a Puskásba, és utána mindenki egészséges marad. Fel tud úgy készülni az új szezonra, hogy utána szeptember végétől azt a 4 meccses blokkot a lehető legjobban megoldjuk, akkor fogjuk tudni, hogy ez mit is jelent, mert az, hogy ezen a 4 felkészülési mérkőzésen mennyire tudnak az automatizmusok kialakulni, az már csak akkor lesz igazán lemérve, amikor jönnek a tét meccsek, a Nemzetek Ligája meccsek. A Nemzetek Ligája évről évre fontosabb, ezt nem győzöm hangsúlyozni, ugye majd 28-tól az egész selejtezős rész megújul, és a Nemzetek Ligájára sokkal inkább fog épülni, tehát ebből kiindulva én azt mondom, hogy itt most ezen a két meccsen az a legfontosabb, hogy a játék képe az biztató legyen, az eredmény másodlagos, de azért nyerjünk.
Bocsánat, egy mondatot hagyd mondjak, azok az ellenfelek, akikkel a Nemzetek Ligában játszunk, egyikünk sincs kína ugyanúgy a VB-n, tehát pont ugyanazok a lehetőségek megvannak, mint nekünk, úgyhogy ez se nem verseny előn, nem is verseny hátrány, de jó csapatok, de ők sincsenek kína a VB-n, tehát mondjuk nem boldogok, szerintem pont ugyanúgy ülnek a stúdióba az újságírók, és félig meddig szomorú.
Jó, hát a nem boldogság valóban ilyen szempontból nem egy kellemesen osztható élmény, mégis kijutott nekünk belőle. Egy hét múlva kezdődik az a világbajnokság, ami nem vagyunk ott, és ami miatt alapvetően nem vagyunk boldogok, úgyhogy arról legközelebb sokat fogunk majd beszélgetni most Székely Dávidnak, Deák Zsigmondnak és Gergely Józsefnek. Köszönöm szépen!
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna, ha minden így maradna. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket, ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volna, de jó volna, de jó volna, ha minden így maradna. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, tartson örökké! Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké! Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Értünk egymás nyelvén, minden szó beszél, mégis másképp érted, mint ahogyan én. Más a szó, ha mondod, más, ha hallgatod, nem tudná a parkén, mit akar a jó. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó, de mind a ketten várjuk azt, hogy elfogyott, elhagyott, elrabott, ellopott. Egy, két, elfelejtett szót, minden el. egy elfelejtett szó. Érzem, amit érzel, látom, amit látsz, mégis másképp mondom, mint amit te vársz. Gondolhatod bármit, előbb mondod ki, megbotlok egy kőben, s te fogsz elesni. Én hordom a balcipőt, rajtad van a jó. Összeköt a cipőfűző, nem egy nagy dolog. Ami nekem jó, az talán neked nem való. De mind a ketten várjuk azt az elmondott, elhagyott, elrabolt, ellopott. Te mondod a jó, én tudom a dallamot, és te tudod a szót. Ami nekem jó, az talán neked nem való. De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elrabott, ellopott.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A hétvégén Európába költözik a Formula 1-es világbajnokság mezőnye, hiszen péntektől Monte Carlo-ban rendezik a következő monakói nagydíjat. Az első idei európai futam előtt Elpap István a Nemzeti Sport szakírójával, Zsoldos Barnával beszélgetett.
Európába költözik a Formula 1-es világbajnoki sorozat, pontosabban már költözött, mert holnaptól a hétvégén Monte Carlo-ban a monakói nagydíj, az egyik legklasszikusabb futam hétvége kezdődik. Zsoldos Barnát köszöntöm szeretettel, a Nemzeti Sport szakíróját. Túl azon, hogy kontinenst vált a mezőny, miben lesz más ez a hétvége, mint a korábbiak? Hát Monte Carlo mindig más, mint bármelyik másik verseny, ezt tudjuk, de mégis mik lesznek a legfontosabb különbségek?
Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, valóban, ahogy mondtad, Monaco az mindig különleges, mindig egyedi. Egy olyan szűk utcai aszfaltcsíkról beszélünk, amely teljesen más jellegű, mint bármelyik helyszín az F1-ben, és most már tényleg évről évre elmondjuk, hogyha ez a helyszín most szeretne jelentkezni a futamrendezők sorába, hát akkor gyakorlatilag kinevetnék, mert tényleg egy zsebkendőnyi területen fekszik ez a nagyon rövid 3,3 km-es pálya. Viszont a hagyomány és az egész eseménynek a társadalmi rangja és a gazdasági előnyök az ilyenkor mindent felülír. Ugye az első F1-es nagydíjat itt már 1950-ben rendezték, és az 50-es évektől kezdve csak a covidos évben nem tudott visszatérni ide a mezőny. Viszont a versenyzés tekintve azért most már évről évre számos kritika éri ezt a vonalvezetést, mert nyilvánvalóan nagyon nehéz rajta előzni. Nagyon szűk ez a pálya, és hiába lettek erre az évre kisebbek, mozgékonyabbak, könnyebbek az autók, azért nagy valószínűség szerint ez inkább csak a vezetési élményt javítja majd, mert tényleg ezekkel a fürgébb autókkal kellemesebb és élvezetesebb lesz majd szágoldani az időmérőn a pilótáknak, viszont hogyha tényleg valaki beáll az út közepére a versenyen, akkor azt nagyon-nagyon nehéz lesz megelőzni. Ezt az elmúlt években is láttuk. A legutóbbi három idényben az lett a győztes, aki a pole pozícióból indult, és azt megelőzően is, főleg csak technikai hibák miatt hiúsult meg a diadal az első rajtkockából. Viszont ami az idei erőviszonyokat illeti, ugye 5 Mercedes győzelem után érkezett meg a mezőny Monakóba, ez 100%-os győzelmi arány, és mégis mindenki arról beszél, hogy ez lehet most a Ferrarinak a nagy győzelmi esélye, mert az autójának a kialakítása és a motor a kialakítása, főleg a kisebb méretű turbó, az nagyon jól jöhet itt a lassú kanyarokban. Nincsenek hosszú egyenesek, és az eddigi pályákon is azt láthattuk, hogy a Ferrari nagyon jó teljesítményt nyújtott ezekben a lassú kanyarokban, a kerékvetőkön átszágoldva, úgyhogy több ellenfél is azt várja, hogy a Ferrarinak ez lehet egy áttörés ez a hétvége, és egyébként még a fogadóirodák otcaiban is ez tükröződik vissza.
A 2026-os szabályváltozásokat mennyibe érinti Monaco, vagy mennyibe határozzák meg a majdani Monte Carlo-i nagydíjat?
Igen, nagyon érdekes, hogy az elmúlt helyszíneken gyakorlatilag folyamatosan arról beszéltünk, hogy az autóknak a hajtáslánca folyamatosan kifogyott az energiából, az elektromos energiából, állandóan spórolni kellett, folyamatosan töltögetni kellett ezt a kis kapacitású akkumulátort. Na most Monaco pontosan a skála másik vége, a másik szélsőség. Itt annyira kevés a padlógázos egyenes szakasz, és olyan sok a kanyar, hogy tulajdonképpen valószínűleg nem is fogják lemeríteni az akkumulátort, nem lesz szükség állandó odafigyelésre, állandó spórolásra, sokkal természetesebben tudnak majd versenyezni.
Tehát már-már hagyományos nagydíjat fogunk látni.
Igen, valószínűleg vezetési élményből, és egyébként pont ez adja a groteszk jellegét a módosításoknak, mert most erre a hétvégére pontosan azért kellett belenyúlni a szabályokba, nehogy az elektromos rásegítés túlzottan nagy, túlzottan veszélyes végsebességhez veszessen. Tehát egy olyan jelenség van, egy olyan szabálymódosítás van, hogy 200 km/h sebesség fölött jelentősen csökken majd az elektromos rásegítés hatékonysága más pályákhoz képest, és 300 fölött teljesen ki is iktatják, és ez még az előzés gomb aktiválásánál is megfigyelhető lesz, hogy kevésbé lesz hatékony. Egyszerűen nem szeretnék a szabályalkotók azt, hogy itt Monakóban ezek között a szűk utcákon, a falak szorításában, ahol nagyon közel van a tenger, a kikötő, a szurkolói lelátók, nem akarnak 350 fölötti tempónál baleseteket látni, és tulajdonképpen ilyen mesterséges módon leszabályozzák az elektromos részét a hajtóegységnek.
Időjárásról nem esett még szó, hogy szombat-vasárnap az záport, akár vihart is jeleznek, ez mennyibe befolyásolhatja a futamot?
Hát most már helyszínek óta várjuk, úgymond az első klasszikus esős verseny. Valószínűleg előbb-utóbb meg fog jönni, igen. A versenyzők már elmondták Miami-ban és Kanadában is, hogy ezekkel az új típusú autókkal ez óriási kihívás, főleg a hatalmas nyomaték miatt. Az előrejelzés alapján igen, itt is számíthatunk esőre, de hát számíthatunk Miami-ban és Kanadában is, és végül ez a nagy eső elmaradt, egy icipici szemerkélés volt a montreali vasárnapon, de ez nem zavarta meg a verseny. Most is benne van a pakliban, de nem lepődnék meg, hogyha mondjuk ezúttal is elkerülni a csapadék a helyszínt.
A Mercedes idei menetelését azt látjuk, vagy tudjuk, a Ferrarit folyamatosan lebegtetik most Monaco előtt végképp, de mi van a Red Bull-lal, mert ezt ugye állandóan temetik, de hát azt mindenki hajlamos elfelejteni, hogy Max Verstappen ül abban az autóban. Tőle mire számíthatunk?
Így van, Max Verstappen tényezőjét sosem szabad figyelmen kívül hagyni, de azért hiába szoktuk elmondani, hogy Monakóban jobban kidomborodhatnak a versenyzői képességek, azért a teljesítményben a legtöbbet itt is az autó nyomja alatban. Tehát nagyon lassú autóval itt még senki sem szerzett pole pozíciót, mindig azok a versenyzők tudnak itt nyerni, akiknek az autója elég jó ahhoz, hogy aztán még a VB címért is küzdjenek. Úgyhogy Verstappennek mindenképp lehet esélye arra, hogy megvillanjon, azért már Montrealban is látszott a fény az alagút végén az első dobogós helyezéssel, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a csapat saját motort épített erre az idényre, ami hatalmas kihívás, azért azt is finom hangolni kell, az autó sem tökéletes. Verstappen egyelőre nem mert optimista nyilatkozatokat tenni, azért a monakói rázókköveken és a lassú kanyarokban a Red Bull az elmúlt években nem teljesített annyira jól. Hát szerintem Verstappen már egy ilyen tisztességes dobogó közeli eredménnyel is megelégedne, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e megvillannia, de jelenleg mindenképp meglepetést jelentene, hogyha sikerülne megszereznie az első pole pozícióját.
Hogy Kimi Antonellitől ez mekkora meglepetés lenne, azt nem tudom, bár a fogadóírás ott szok Leclercnek és Hamiltonnak adnak nagyobb esélyt. Antonelli, de szédületes, amit ez a srác csinál idén. Az ő személyisége, az személyiségét mennyire formálja az, hogy ilyen fölénnyel, hát több mint 40 pont előnnyel vezet ugye összetettben Russell előtt, ő mennyire viseli azt, hogy egyszer csak eddig is sztár volt azért a maga nemében, meg szerették, de most már orbitális nagy sztár lett belőle, szóval ez mennyire látszik az, hogy ezzel a helyzettel tud élni, vagy ezt a helyzetet tudja kezelni?
Egyelőre kívülről úgy tűnik, hogy tudja kezelni, de én elképzelhetetlennek tartom, hogy 19 éves fejjel ez a hatalmas felhajtás és ez a sportszakmai siker az, hogy az első 5 nagy díjból 4-et megnyerve torony magasan vezeti a világbajnoki tabellát, ez ne legyen rá valamilyen mentális hatással. És ugye itt jön a képbe a csapatnak a segítsége, itt mondja Hamilton is, hogy amikor ő a legelső évében a McLarennél a világbajnoki címért küzdött a saját csapattársa ellen, milyen kevés támaszt kapott, milyen kevés tanácsot adott. Most ennek az ellenkezőjét láthatjuk, hát gyakorlatilag a Mercedes csapatfőnöke Toto Wolff egyfajta pótapaként pátyolgatja őt, de nyilván az ő helyzete is nehéz, hiszen a bajnoki rivális a csapattár George Russell, ő is egy Mercedes nevelés, és ugyanakkor valószínűleg őket is meglepte, hogy 19 évesen a második idényében ilyen elképesztő lendülettel kezdte ezt az évadot. Ez a közeljövő egyik nagy kérdése, hogy ezt mentálisan hogy fogja elbírni Antonelli, hogy most már ő az üldözött, őt emlegetik favoritként, ő az, akit az olasz sajtó is gyakorlatilag a tenyerén hordoz, és már is arról álmodoznak, hogy sok-sok évtized után ő lehet az első olasz világbajnok. Azért én azt gondolom, hogy 19 éves fejjel ezt a mentális nyomást, ezt nagyon-nagyon nehéz lehet kezelni.
Meglátjuk, hogy Antonellinek mennyire sikerül. A hagyományos vagy aktuális nagy csapatok közül már csak a McLarenről nem esett szó, pedig mégiscsak címvédőkről beszélgetünk. Norris és Piastri miként viseli azt, hogy idén nem róluk szólnak a hírek?
Hát egyelőre bele kell nyugodniuk ebbe, de én azt gondolom, hogy titkon ők is bíznak a McLarennek az idény közifejlesztési hatékonyságában. Azért ezt az elmúlt években már nagyon sokszor láthattuk, és Miami-ban is nagyot lépett előre a csapat. Az a csapat, amely most az ezredik nagy indulását ünnepli, úgyhogy ez mindenképp egy ünnepi hétvége. Azért az is jót tehet a lelkeknek és a motivációknak, hogy a tavalyi futamot Norris meg tudta nyerni, és azért nem kizárt, hogy szép lassan elkezdik lopni a távolságot. Nyilvánvalóan a Mercedes fejlesztése is nagyon jók és hatékonyan beváltak Montrealban, de én azt gondolom, hogy egy McLaren pole, egy McLaren győzelem nem jelentene most olyan bomba meglepetést. Ez egy erős csapat, ez a címvédő csapat, és persze lépés hátrányban kezdett, de szerintem szép lassan talán felnőhet a gyári csapat szintjére.
Na még egy kérdés, ugye eddig eléggé exaltált idényünk van, hiszen elmaradtak az arad nagy díjak, volt nagy szünet, és hát most nem lesz nagy szünet, a következő két hónapban szem 7 Grand Prix-t rendeznek, ugye a legvégén pont majd a Hungaroringgel. Ebbe az időszakba beleesik 5,5 hét erejéig a labdarúgó világbajnokság. A Formula 1 urai mennyire figyelik félszemmel azt, ami Észak-Amerikában zajlik, mert azért a sportmédia piacon, ha van nagyon erős konkurens, az a labdarúgó VB.
Hát valóban érdekes, hogy pont most indul be ez az F1-es nyári daráló, amikor a futball VB is nyilvánvalóan figyelemmel követik.
Jó, időben jól jön ki, legalább.
Igen, igen, az időeltolódás az a nézettségi szempontból az F1-nek kedvez, de hát voltak már ilyen időszakok, például 2018-ban is, és én azt tapasztaltam ott a helyszíneken is, a nagydíj helyszíneken is, hogy nagyon sokat javít a hangulaton. Van, hogy a versenyzők ilyenkor csütörtökön a hazájuk válogatott mezében jelennek meg, nagyon sokat zrikálják egymást, hogyha esetleg egy olyan párosítás van, és mindenki figyelemmel követi a mérkőzéseket, egy jó felszabadult hangulatot okoz, úgyhogy én nem gondolom, hogy gyengíti egymást a két eseményt, főleg tényleg így az időeltolódással, az F1-es versenyzők is figyelemmel követik, és jó arról diskurálni, hogy tényleg éppen kinek a hazájának a válogatottja ért el egy jobb eredményt.
Hát legalább Antonellinek ilyen problémája nincsen, mert az olaszok már hagyományosan nincsenek, őt koncentrálhat a Formula 1-re. Hát meglátjuk, mi lesz a hétvégén. Zsoldos Balna, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
Mert Magyarország nyeri az olimpiát! Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. Beadta az NB1-es licenc kérelmet a Komló férfi kézilabda csapata. A 19 éves Mira Andrejeva ellenfélre vál a Roland Garros női egyes versenyének döntőjében. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a meccset felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. Szappanos Péter nyilatkozatában kitért közösségformáló szerepére is a válogatottban.
Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Azt, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Én azt gondolom, hogy készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Hát azt gondolom, aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide Telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Azt gondolom, hogy aki jelen esetben személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és nyilván ez egy örök emlék, valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Igazából itt nem az volt a feladatom, hanem ilyen a személyiségem, és ezzel sikerült azt gondolom hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban, és azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, vagy be kell állni, akkor készen legyen az ember, úgyhogy igazából ennyi.
Marco Rossi szövetségi kapitány beszélt arról is, hogy Szapanos milyen szerepet kap majd a felkészülési mérkőzésen.
Szapi biztosan játszani fog holnap, tehát az első mérkőzésen ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Nyilván Bazsi, az első számú kapusunk, és Debrecenben is kezdő. lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Úgyhogy ez a tervünk igazából. De tervünkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 3-4 nappal ezelőtt, 4 nappal ezelőtt egész pontosan Németország ellen játszott, és majd, hogy nem az első félidő végéig, azért elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani, tehát nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia. Van köztük azért ismert is, mint például a támadóik Kálman és Pokján Páló, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Tehát a mérkőzés, mint egyébként mindegyik mérkőzésünk, mert én azt hiszem, hogy ezen a szinten, tudod, már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni, maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, tudod, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan mindenki mindent a maximálisan kihasználni a lehetőségeinket. A nagyságrendjét, tehát a Szapi emberi nagyságrendjét jól illusztrálja az, hogy ő miket mondott. Most tehát egy olyan srácról van szó, aki mindig a legtöbbet adta, valahányszor meghívtuk, ugye nyilván nagyon ritkán kerülhetett erre sor, de ő a klubcsapatában mindig is a maximumot nyújtotta, ezért is hívtam meg egyébként, mert úgy tartottam az utolsó 5 évben, hogy ő Gulácsival és Dibusszal a legjobb kapusunk, akit csak Magyarország kapujába állhat. Aztán hála az ő sajátosságainak, tulajdonságának, emberi voltának, tehát nem csak Barnival és Dominikkal szemben. Ő ezt a nagyon fontos szerepet, amiről szó is esett a csapaton belül, az öltözön belül, egy olyan szerepről van szó, amelyet muszáj ugye kezelnie valakinek, tehát az, hogy ez pedig mi kell az embernek, proaktívnak kell lenni, kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy tudjon motiválni olyan srácokat is, akik esetleg bizonyos hullámvölgyekben átmehetnek kevésbé kedvező lélekállapotokon, vagy azért, mert nem játszották őket, vagy azért, mert rosszul játszottak, vagy azért, mert összebalhéztak egy csapattársukkal, tehát Szapi mindig ebből a szempontból óriási fontosságú szerepet töltött be, tehát neki a megfelelő pillanatban a megfelelő szó kimondásával óriási érdemei vannak. Aztán noha nem is vettük őt játékosként nagy mértékben igénybe, ő az öltözőnek a vezetője volt. Igazi líder, igazi vezető karakter az öltözőben, és számunkra akkor volt különösen fontos, amikor Szalai Ádi úgy döntött, hogy kilép a válogatottból.
Az MTK Budapest labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződtette a DVSC-től az egyszeres válogatott középpályást, Szuhodovszki Somát. Sajtóinformációk szerint a 26 éves játékost az NBA-ben most visszajutó Vasas is szívesen látná, a versenyt azonban a hamarabb jelentkező MTK nyerte. Szinte kész a férfi kézilabda NBA-ből kiesett Komló kerete a következő idényre, és a klub beadta az élvonalbeli licensz kérelmet is, tehát visszalépés esetén készen állna az első osztályra. Erről az új ügyvezető igazgató Román Dániel Nyágoly Gergelynek beszélt.
És a kiesés után, illetve hát már előtte is azért a következő szezonnak a csapatát próbáltuk építeni, amit megpróbáltunk a lehető leghamarabb lefixálni. Igazából minden pozícióra már megtaláltuk a játékosokat. Egy játékos várható még, akit bejelentünk. Egyébként minden posztra már tényleg mindenki megvan.
Ugye, ahogy említettük, hosszú idő után most már nem az NBA-re készül a komoly csapat. Ettől függetlenül ugye múlt hét volt a licenszbeadás határideje, és ti nem csak az NBA-re, hanem az NBA-re is neveztetek.
Így van, az első osztályra is beadtuk a szükséges licenszet, annak reményében, hogy ha esetleg valaki, valamelyik másik csapat nem vállalná az első osztályt, abban az esetben mi is elvállalnánk. Azt hozzátenném, hogy ugyanezzel a kerettel vágnánk neki az első osztálynak is, mint az NB1B-nek. Az NB1B-re én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi keret teljes mértékben alkalmas arra, hogy elérje a feljutást érő helyezést, és ennek az eredményeképpen nyilvánvalóan elvállalnánk az első osztályt, és ebben a szezonban még azt én mindenképpen célkitűzésként tekintem, hogy anyagilag olyan stabil klubot tudjunk összehozni, ahol nem lehet probléma a fizetések csúszása, illetve egyéb kiadásoknak a befizetése. A kapuból kezdeném, ott ugye visszatért a komlói Szilágyi Benjamin, illetve Budakalászról igazoltuk Takács Ákost. Igazából én azt gondolom, hogy mind a két kapus teljes mértékben alkalmas arra, illetve kiegészítve egymást, hogy a másodosztályban kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. A következő igazolásunk Pintér Dániel, aki Ausztriában kézilabdázik jelenleg, nagyon szimpatikus srác, teljes mellszélességgel kiállt az mellett, hogy itt kézilabdázzon Komlón, ami a Dávidnak és nekem is nagyon tetszett. Bal átlövő, ott Bazsa Viktor, aki szintén komlói tér haza Ózdról, hát Viktort itt a helyieknek nyilván nem kell bemutatni, nagyon szeretjük és nagyon reméljük, hogy be fogja bizonyítani, hogy meghatározó játékosa tud lenni a csapatunknak.
A Román Dániellel készült teljes interjút a Nemzeti Sport Krónika után meghallgathatják majd a Nemzeti Sport Rádióban. Elsőként a 19 éves Mira Andrejeva jutott fináléba a Roland Garros női egyes versenyében, miután az elődöntőben két szedben legyőzte az ukrán Marta Kostyukot. A francia nyílt teniszbajnokság másik elődöntőjében Diana Schneider és Maja Hawalinska játszik egymás ellen. Az állás jelenleg az első játszmában 2-1 a lengyel Hawalinskának. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt még mindig a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Nem mindennapi izgalmak után kiesett a férfi kézilabda NB1-ből a Komló. Érthető, hogy a Baranyai városban zajlik az újratervezés. Nyágúr Gergely ott járt, és az új ügyvezető igazgatótól, Román Dánieltől megkérdezte, milyen Komló fut neki a 2026-27-es idénynek.
Komlón vagyunk, és mellettem Román Dániel, a komlói kézilabda csapat új ügyvezető igazgatója. Nem egy hálás feladat, vagy mennyire könnyű most ez így, hiszen alig két hete eldőlt, hogy a komlói kézilabda csapat hosszú idő után kiesett az élvonalból. Mik voltak az első teendők, hiszen azért a csapat már, mondhatjuk azt, hogy csak nem kész van, és készül a következő szezonra.
Nehéz időszakon vagyunk túl, de egyébként egy hatalmas megtiszteltetés, hogy Balázs engem felkért erre a pozícióra. Én a klubnál dolgozok már nagyjából 10 éve, viszont a sportcsarnokban nőttem fel, hiszen anyukám első és másodosztályban itt kosarazott, illetve a KBSK focipályán nőttem föl, ahol nagyapám, illetve apukám is játszott első, másod, harmadosztályban, úgyhogy 1000 szállal kötődök a városhoz és a klubhoz. A kiesés nyilván egy nagyon nagy csalódás a klub és a város életébe, és a kiesés után, illetve hát már előtte is azért a következő szezonnak a csapatát próbáltuk építeni, amit megpróbáltunk a lehető leghamarabb lefixálni. Igazából minden pozícióra már megtaláltuk a játékosokat. Egy játékos várható még, akit bejelentünk. Egyébként minden posztra már tényleg mindenki megvan.
És akkor egy picit ugye beszélgessünk még a múlt csapatáról, illetve az elmúlt néhány hétről. Ugye, ahogy említettük, hosszú idő után most már nem az NB1-re készül a komlói csapat. Ettől függetlenül ugye múlt hét volt a licencbeadás határideje, és ti nem csak az NB1-re, hanem az NB1-re is neveztetek.
Így van, az első osztályra is beadtuk a szükséges licencet, annak reményében, hogy ha esetleg valaki, valamelyik másik csapat nem vállalná az első osztályt, abban az esetben mi is elvállalnánk. Azt hozzátenném, hogy ugyanezzel a kerettel vágnánk neki az első osztálynak is, mint az NB1B-nek. Az NB1B-re én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi keret teljes mértékben alkalmas arra, hogy elérje a feljutást érő helyezést, és ennek az eredményeképpen nyilvánvalóan elvállalnánk az első osztályt, és ebben a szezonban még azt én mindenképpen célkitűzésként tekintem, hogy anyagilag olyan stabil klubot tudjunk összehozni, ahol nem lehet probléma a fizetések csúszása, illetve egyéb kiadásoknak a befizetése.
És ugye az mindenféleképpen tényleg figyelemre méltó, hogy tényleg alig két hete, hogy véget ért a bajnokság, és gyakorlatilag a keret szinte teljesen kész, és az adott szerintem minden csapat, minden sportág most azzal küzd, hogy egy picit bizonytalan a jövő, de mégis ti annyit vállaltatok és vállaltok, ami mindenféle esetleges extra bejövő pénztől vagy támogatástól függetlenül biztosan adott. Kicsit beszélgessünk a keretről, hiszen ugye azért sok volt a távozó, meg vannak nyilván az érkezők, akik egyébként a maradók listán tényleg a rutin képviselők, ugye Ács Péter irányító poszton, Szőlősi Olivér beállóban, Borsos Tamás ugye átlövőként az Ágbálint a szélről. Azért vannak meghatározó rutinos játékosok, de ugye említetted is, nagyon-nagyon sokat fogtok számítani a fiatalokra, és azért vannak érkezők is, ugye egy olyan négyet jelentetek be. Beszéljünk egy kicsit róluk, kérlek, hiszen van két kapus, egy jobbkezes és egy balkezes átlövő is.
Igen, a kapuból kezdeném, ott ugye visszatért a komlói Szilágyi Benjamin, illetve Budakalászról igazoltuk Takács Ákost. Igazából én azt gondolom, hogy mind a két kapus teljes mértékben alkalmas arra, illetve kiegészítve egymást, hogy a másodosztályban kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. A következő igazolásunk Pintér Dániel, aki Ausztriában kézilabdázik jelenleg, nagyon szimpatikus srác, teljes mellszélességgel kiállt az mellett, hogy itt kézilabdázzon Komlón, ami a Dávidnak és nekem is nagyon tetszett. A következő poszt, ahova igazoltunk, ugye a bal átlövő, ott Bazsa Viktor, aki szintén komlói tér, haza Ózdról. Hát Viktort itt a helyieknek nyilván nem kell bemutatni, nagyon szeretjük, és nagyon reméljük, hogy be fogja bizonyítani, hogy meghatározó játékosa tud lenni a csapatunknak. Szintén erre a pozícióra Igazoltunk még egy játékost, akit egyelőre még nem tudunk bejelenteni, őt a következő héten fogjuk valószínűleg.
És akkor egyébként azok, akik ugye távoztak, tehát azért több meghatározó játékos, Váci Milán, Mennyhárt Máté, Urbán Egon távoztak, ugye Ágoston Áron visszavonult, és hát azért hosszú volt a külföldiek listája, ugye Kovacsevics, Zenádi, Doncov, Jerkovics és Pejovics és Vjunyik is elhagyta a csapatot, tehát gyakorlatilag csak magyar játékosokkal vágtok neki az új szezonnak, és ahogy említetted, Péter Szabó Dávid nevét, ugye ő is egy komlói neve és saját fiatal edzőnk, és ugye Sejmes Attila is visszatér kapus edzőposztra, hogy ő is korábban évekig Komlón védett, tehát a komlói szurkolóknak nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy igenis komlói szerethető csapat, és tényleg csupa-csupa olyan játékos, akik tényleg a Komlóért és Komlón akarnak játszani.
Igen, én és a Dávid is mindenképpen el akartuk érni, hogy tényleg olyan játékosok játszanak itt, akik itt is akarnak, és itt is szeretnek játszani, illetve bizonyítani maguknak, illetve a klubnak és a nézőknek. Azt gondolom, hogy a Sejmes Attilát se kell bemutatni, Sejmi nyilván több éven keresztül játszott itt Komlón, illetve volt kapusedző, őnek is a szíve csücske ez a klub. Bújti is most már két éve itt dolgozik a klubban, de előtte ő is játszott itt első osztályban. Ő is azt gondolom, hogy egy szakmailag nagyon jó, hogy őt itt tudtuk tartani. Én azt gondolom, hogy az U20-as csapatnak biztos, hogy nagyon jó edzője lesz. Az utánpótlás edzőkről is annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon köszönöm a munkájukat, és nagyon nagy szükség van rájuk.
És akkor nyilván említetted, hogy van egy közös cél, ami a szemek előtt lebeg, a visszajutás az első osztályba. Kimondott, kimondatlan cél ez, vagy nyilvánvalóan azért nem lehet tudni még, hogy mit hoz majd a másodosztály az erőviszonyokat tekintve sem. Elvárás az NB1-be visszajutás, vagy ahogy említetted is, az a cél, hogy egy olyan biztos lábokon álló klub jön létre, vagy folytassa a másodosztály szereplést, hogy igenis előbb-utóbb visszaverekedje magát a Komlóhoz NB1-be.
Én azt gondolom, hogy ha a feljutást érő helyen végzünk, akkor biztosan elvállaljuk az első osztályt. Azt szeretném kérni, főleg a helyi és környékbeli vállalkozóktól, cégektől és szurkolóktól is, hogy amit eddig is tudtak, és annál még többet tudjanak támogatást adni a klubnak, mert nagyon nagy szüksége van a klubnak ehhez. Az bizonyos, hogy jelenlegi bizonytalan anyagi helyzet és jelenlegi bizonytalan sportfinanszírozás mellett biztos, hogy csak egy olyan csapattal tudnánk nekivágni az első osztálynak, amely a klub stabilitását nem veszélyezteti. Valószínűleg akkor is csak magyar játékosokban gondolkozva.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Ma este két csoportmérkőzést is játszik a női 3x3-as kosárlabda válogatottunk a varsói világbajnokságon. A spanyolok elleni bravúr és az amerikaiak elleni szoros vereség után a korábbi szövetségi kapitányt, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Károly Andreát, Elpap István kérdezte a folytatásról.
3x3-as kosárlabda női világbajnokság Varsóban. Ki ne tudná, a magyar válogatott is ott van a résztvevők között, és nem, hogy ott van, hanem egy fantasztikus szép győzelmet aratott ugye még két nappal ezelőtt a spanyolok ellen, és aztán egész jó meccsben tartotta magát a favorit amerikaiakkal szemben. Majd a folytatás 18-55-től az ausztrálok és 20-45-től a mongolok ellen az első három továbblép jók a start pozícióink, de majd Károly Andi mindjárt elmondja nekünk, hogy valójában mennyire jók. Szia, Andi!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Alapvetően nagyon jók a start pozícióink, hogy a te szavaiddal éljek, mert a spanyoloknak még egy ausztrál és egy amerikai meccs van hátra, amit nagy valószínűséggel el fognak veszíteni, és nekünk ugye egy ausztrál és egy mongol. Ebben nekünk, hogyha a spanyolok kikapnak mind a két meccsen, akkor igazából mi már ott vagyunk a legjobb három között. Még alakulhat úgy, hogy akár még második helyre is felcsúszhatunk. Természetesen úgy is alakulhat, hogy végül nem sikerül a továbbjutás, ehhez annyi kell, hát nekünk nem, de a spanyoloknak igen, hogy megverjék az ausztrálokat, mi meg kikapjunk mind a két mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy a mongoloktól nem fogunk kikapni, talán az ausztrál vereség az benne lehet, de a mongoloktól nem fogunk, mert nagyon alacsony szerkezetű csapattal vannak, és az látszik, hogy Kisvirág nagyon él a palánk alatt akkor, hogyha nála jóval alacsonyabb centerek fogják. Ez igazából a spanyolok is azért majd egy fejjel alacsonyabbak voltak, meg az amerikaiak sem voltak nagyon magasak. a virághoz képest magasak, úgyhogy jó helyzetben vannak abszolút a lányok.
Meg hát az ausztrálokkal, a spanyol-ausztrál után játszunk, tehát legalább azt már biztosan tudni fogjuk, hogy ott mi lesz, mert az, hogy Amerika agyonveri Mongóliát, az gyakorlatilag borítékolható. Mennyire számítottál arra, hogy ennyire összeszedett lesz a csapat, mert az eddigi két meccs alapján az azért úgy kijelenthető?
Igen, kijelenthető. Ugye nagyon átalakul lóban van éppen a teljes mezőny, vagy hát a mezőny egy jelentős része, mert ez a spanyol csapat, ez egy teljesen új csapat az olimpiai ezüstérmes csapathoz képest. Ők is most alakulnak, ugye mi is, ezt nem szabad elfelejteni, mi is most alakulunk. Igazából jól jött ki ez az első meccsen, hogy a Leli Kréket meg a Kisvirágot berakták, ugye ők alapvetően az ötöt válogatottban érdekeltek. Nekem egy picit ilyen szempontból érdekes is a kép, hogy most őket ide betesszük, de aztán a későbbiekben, hogyha a reményeink szerint az ötöt is úgy szerepel, ahogy szeretnék, akkor meg már ők nem lesznek. Úgyhogy olyan szempontból, hogy alapvetően ez a 3-3 ez arról szól, hogy egyrészt adjunk játékfelületet más játékosoknak is, nem azoknak, akik az ötöt viszik, és ugye más csapatoknál ez így is van. Másrészt meg ez az összeszokottságról szól. És hogyha nem dolgozik együtt az a 4-6 játékos, 8, teljesen mindegy, hogy ki hány, de hát ugye 4-jel nem tudsz edzeni, minimum 6-tal, akkor az összeszokottság az nem feltétlenül alakul ki. Egy-egy meccsen, egy-egy versenyen bejöhet, de nagy egészét nézve azért az hiányozni fog.
Hát legyen ez az egy-egy verseny, ez pont ez a világbajnokság, de valójában egy közép vagy hosszú távon nyilván teljesen igazad van, mert így lehet építkezni. Na, ugyanakkor jellemzően mindenhol vége a szezonnak, tehát például Lelik és Kis is ezért van ott. Mennyire, ez mennyire határozza meg? Mert eleve milyen beesni egy ilyen embert próbáló hosszú idény végén a pihenő helyett egy mondjuk a társsportágnak a világversenyére?
Bárcsak mondhatnám azt, hogy tapasztalatból tudok róla beszélni, mert én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez most ugye 12-ben volt az első világbajnokság, de ez az a valós mezőny az ilyen 16 környékén kezdett kialakulni, hogy az én időmben nem volt, mert azt gondolom, hogy most mondhatom ezt nagy képviség nélkül, szerintem úgy én testesíteném meg a tökéletes 3-3-as játékost, a erős, tud védekezni, tempót dobni 3-as, szóval ilyen teljesen ilyen all-around player, ahogy szokták nevezni. De sajnos erről nem tudok én tapasztalatból beszélni.
De sportvezetőként tudsz.
Igen. Alapvetően ha most indulok ki magamból, akkor játékosként sokkal jobban szerettem azokat a világversenyeket, ami egyből szezon után volt. Mert igaz, hogy fáradt az ember, de akkor azt úgy lendületből tudja csinálni, mint hogy azt, hogy még nyáron pihensz egy, nem tudom, egy hónapot, és akkor egy alapozásból indulni a világversenyre. Én személy szerint azt nem annyira szerettem. Hát igen, ez egy kvázi másik sportág, hát az alapok ugyanazok, de jelentősen eltér. Én azt gondolom, hogy aki ezt a játékot játsza, 99%-ban első látásra szerelem, és tényleg olyan, hogy a játékosok alig várják, hogy nyár legyen, és ezt a kosárlabdának ezt a lábfaját üzhessék.
De azok, akik 5 az 5 elleni válogatottak, azok nyilván a világbajnokságot is alig várják, és most már még van ugye annak még valamikor a múlt században kezdődtek a selejtezői, de szerencsére minden lépcsőfokot megmásztunk, és történelmi sikert elérve ott leszünk a VB-n. Németországban, na az ott se lehet majd pihenni. Tehát itt most azért ki lesznek eléggé lugozva szerintem, mert a klubokkal is majd el kell kezdeni felkészülni, válogatott is van, meg most a 3x3 például Kisvirág esetében.
Igen, ugye a Lelik Rékös Kisvirág, ők csak és kizárólag ezen a világbajnokságon vesznek részt. A jövő hét, igen, jövő hét végén van EB-selejtező, oda ők már nem mennek, szóval ők ezzel a héttel be is fejezik a szezont, és pontos információm nincs arról, hogy az ötöt mikor kezdi a felkészülés, de szerintem valamikor július vége környékén, egész vége, augusztus eleje, mert ugye szeptember 4-én kezdődik a világbajnokság. Szerintem egy 4-5-6, maximum 6 hetet fognak készülni, úgyhogy lesz azért egy hónapos tünetük, nekik is lesz.
Ugye ne menjünk el felette, hogy nem csak Lelik Réka és Kisvirág, hanem Pabdia és Böröndi Vivien alkotja a magyar csapatot. Pabdia vajon hogy van? Mert ugye azt a horror sérülést azt sokan látták, amit még a kupa döntőben szenvedett el.
Igen, hát neki maradt vissza ebből a sérülésből. Nem tudom, hogy ugye ezek a fogászati beavatkozások éppen hol tartanak neki, de ez sajnos nem múlt el neki nyomtalanul. De hát ismerem a diát, volt játékosom hosszú éveken keresztül, szerintem, hogyha még a szájában lenne az örökzítés, ami volt, ő akkor is vállaltam volna a játékot. Úgyhogy egy igazi harcos.
Na így, hogy a csoport féltávjánál vagyunk, de azért nagyjából már úgy látszanak az erőviszonyok. Most mit prognosztizált, hova érhet oda ez a magyar válogatott?
Hát ugye nagyon nagy kérdés az, hogy második vagy harmadik helyen jutnak tovább a csoportból.
Ez az ausztrál-magyaron múlik gyakorlatilag.
Hát alapvetően ugye a következő körben, hogyha tovább megyünk, és ugye ez nagy valószínűséggel be fog következni, ha harmadik helyen megyünk tovább, akkor Azerbajdzsánnal játszunk. Már velük találkoztunk téthelyzetben, tavaly Hongkongban az olimpiai selejtezőn, ott az a csapat kikapott tőlük. Ők nagyjából ugyanazzal a szerkezettel vannak, egyébként egy erős csapat, de nem verhetetlen. Ha második helyen megyünk tovább, akkor meg a csehekkel találkozunk szembe. Ők meg egy abszolút verhető ellenfél, nagyon kemények, nagyon verekedősek, de verhetőek. És hogyha, agyisten, ezekből, vagy bármelyik esetben hozzuk azt a mérkőzést, akkor viszont a 4 közé jutásért a világbajnok, Európa-bajnok, bajnokok kupája, győztes hollandok jönnek szembe. Ők nagyon régóta így építkeznek, ezzel a csapattal versenyeznek, úgyhogy ők egy nagyon-nagyon összeszokott csapat, de én azt gondolom, hogyha odáig eljutunk, hogy már a 4 közé jutásért kell játszani, akkor az abszolút egy nagyon jó eredmény, és elégedettek lehetnek a lányok.
Na de hát lépésről lépésre haladjunk, tehát 18 óra 55 perckor Magyarország-Ausztrália, és aztán a legeslegutolsó csoportmérkőzésen Magyarország-Mongólia 20 óra 45 perctől. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy adtál egy kis helyzetértékelést arról, hogy mi történik Varsóban, és akkor hajrá, magyarok!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Hazafutásba. Már is következik a körkapcsolás. Balogh Balázzsal, én szerkesztő kollégám Elpap István, és kollégáim nevében is megköszönöm kitartó figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Női kézilabda.
A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán